Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra, jó reggelt kívánok, 2026. május 8-án pénteken, Törőcsik Zsolt vagyok. Sok napsütésre számíthatunk, kevés gomoly felhő mellett, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Most hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Garami Zsuzsa és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Az olasz miniszterelnökkel tárgyalt Magyar Péter Rómában. A leendő kormányfő Magyarországra hívta Giorgia Melonit.
Zalaegerszegen is azonosítottak azbeszt szennyezett kővel borított parkolót és utakat.
Akár 40 utas is leszállhatott a vírusfertőzött óceánjáróról, amelyen 3 ember halt meg hantavírus miatt. Világszerte keresik a fertőzötteket. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket. Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozott Magyar Péter Rómában. A leendő miniszterelnök úgy fogalmazott, sikeres és előremutató megbeszélésen vannak túl, és meghívta Giorgia Melonit Magyarországra. Megállapodtak, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők munkáját. Magyar Péternek ez még nem hivatalos kormányfői látogatása. Miniszterelnökként ugyanis Lengyelországba és Bécsbe utazik majd először. Mészáros László összefoglalója.
Az olasz miniszterelnök hivatalos rezidenciáján fogadta Magyar Pétert Giorgia Meloni. A találkozóra a lendő magyar kormányfőt Orbán Anita külügyminiszterjelölt is elkísérte. Ünnepélyes és szívélyes fogadás. Ezzel a szöveggel osztott meg egy videót a közösségi oldalán a leendő miniszterelnök, miután egyeztetett az olasz kormányfővel. Magyar Péter azután utazott Rómába, hogy keddeste bemutatták a róla szóló dokumentumfilmet a Sestri Levantei Nemzetközi Filmfesztiválon. A találkozót követő posztjában Magyar Péter arról írt, sikeres és előremutató megbeszélést folytatott Giorgia Melonival. A leendő kormányfő úgy fogalmazott, megállapították, hogy Olaszország és Magyarország nagyon sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel. Legyen szó akár az illegális migráció elleni határozott fellépésről, akár a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról, vagy éppen a tagállamok versenyképességének erősítéséről. Emellett megállapodtak abban, hogy közösen segítik a két ország befektetőit, és felgyorsítják a Trieste magyar kikötő megépítését. A megválasztott kormányfő arról is írt, hogy meghívta Magyarországra Giorgia Melonit.
Lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségéről Mellétei Barna Márton. Facebook oldalán azt írta, annak érdekében, hogy a legkisebb árnyék se vetüljön a rendszerváltásra, egyeztetett Magyar Péterrel is abban maradtak. Az ország és a Tisza kormány érdekét azt szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan szakembert kér fel a pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság.
Mellétei Barna Márton kinevezését sokan kritizálták, amiatt, hogy ő Magyar Péter sógora. A leendő miniszterelnök úgy reagált, annak ellenére hozta meg ezt a nehéz döntést, hogy fantasztikus igazságügyi miniszter lett volna Mellétei Barna Márton. Az új jelölt nevét ma jelenti be Magyar Péter.
Lemondott az országos kórházi főigazgató, Révész János ezt a szervezet honlapján jelentette be, munkaviszonya június végén szűnik meg.
Lemondását azzal indokolta, hogy a hatályos jogi környezetben az országos kórház főigazgatót az ágazatért felelős miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki. Május 9-ét követően pedig mind a miniszter, mind a miniszterelnök személye változik, ezért azt tartja etikusnak, ha lehetővé teszi, hogy az ágazat új vezetése a legalkalmasabbnak ítélt főigazgatót mihamarabb megbízhassa feladatának ellátásával.
Átfogó javaslatcsomagot kért a hazai pszichiátriai ellátástól a leendő egészségügyi miniszter, miután az ügyeleti rendszer akár már a hónap végére súlyos működési zavarba kerülhet.
Hegedűs Zsolt arra kérte a Magyar Pszichiátriai Társaságot, hogy mérje fel a helyzetet és dolgozzon ki megoldási javaslatot. A Nyírő Gyula kórházban például 19 orvos pszichiáter mondott fel néhány hete. A Pszichiátriai Társaság ezért most valamennyi fővárosi és Pest megyei pszichiáter főorvost megkeres, és megoldási javaslatot állít össze.
Nem várt mértékben nőtt a kiskereskedelmi forgalom az első negyedévben és azon belül is márciusban. A KSH adatai szerint a lakossági fogyasztás a 10%-ot is meghaladta a tavasz első hónapjában. Ez az egyik legfontosabb adat, hiszen a növekvő fogyasztás növekvő áfa bevételeket eredményez, és a gazdasági növekedés legfontosabb hajtómotorja a beruházások mellett. Szilágyi Béla összeállítása.
Visszatért a vásárlási kedv, a családok újra többet költenek, és nő a kiskereskedelmi forgalom. A 13. havi és a 14. havi nyugdíj első részlete is hozzájárult ahhoz, hogy az első negyed évben, különösen márciusban dinamikusan nőtt a boltok forgalma. Ebben a reálbérek emelkedése is közrejátszott. A KSH adatai szerint a tavasz első hónapjában a kiskereskedelmi forgalom több mint 10%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Ilyen dinamikus növekedésre 4 évvel ezelőtt, 2022. májusában volt legutóbb példa. Figyelemre méltó, hogy minden szegmensben bővülés mértek. Az élelmiszer áruházakban 2,6, a műszaki üzletekben 8,4, míg az üzemanyag töltő állomásokon 20,6%-os volt a forgalom növekedés egy év alatt. Fontos adat, hogy a kiskereskedelmi forgalom értéke csak márciusban majdnem elérte az 1800 milliárd forintot, ez több mint 5%-os növekedés egy év alatt. A Híradónak nyilatkozó elemző szerint a gazdasági növekedés szempontjából kulcsfontosságú lakossági fogyasztás alakulása.
A fogyasztás ilyen mértékű növekedése azért is fontos, mert egyrészt stabilizálhatja a költségvetési bevételeket.
Vagyis minél több terméket vásárolunk a boltokban, annál több áfa bevétele lesz az államnak, ami most nagyon jól jön az egyre nagyobb hiánnyal szembesülő költségvetésnek. Tóth Levente, a biztosdöntés.hu pénzügyi elemzője.
Az áfa az a legfontosabb bevétele pillanatnyilag az államnak, tehát hogyha többet vásárolnak, mint korábban lehetett gondolni, az egyben azt is jelenti, hogy az áfából is több fog befolyni a költségvetésnek, amire nagy szüksége van. Másfelől viszont jelenleg ez az igazi motorja a gazdasági növekedésnek, tehát hogyha lendületben marad a fogyasztás, az emberek vásárlása, az segíti a gazdasági növekedés beindítását.
A növekvő fogyasztást segíti az erős forint is, ami az euróhoz képest már a 360-as szint alá is ment a napokban. Elemzők szerint, ha beindul a gazdaság, növekszik a termelés és a fogyasztás, akkor borítékolható, hogy a 350-es szintet is eléri a magyar valuta euróhoz mért értéke. Az erős forint pedig csökkenti a külföldről behozott termékek, például a kőolajárát, ezzel együtt pedig az inflációt is. Mindennek pedig az lesz a következménye, hogy tovább nő a magyar GDP.
Újabb nyugat-magyarországi városban azonosítottak azbesztes kővel borított közterületet.
Zalaegerszegen egy belvárosi parkoló és két külvárosi utca esetében laboratóriumi vizsgálattal is igazolták, hogy az osztrák bányákból származó szennyezett kőzúzalékkal szórták fel, mondta a város polgármestere. Balai Zoltán hozzátette, további közterületen is vesznek mintát, de félő, hogy több magánterület is érintett lehet. A problémák kezelésére a kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek.
A parkoló esetében azonnal gondoskodtunk arról, hogy azt lezárjuk, és fóliával le is takarjuk, hogy a szél a port ne tudja vinni. Az Áfonya utca és az Estike utca esetében egyelőre 10 km/h sebességkorlátozást vezettünk be. Ezekre az utcákra vonatkozóan pedig az a tervünk, akárcsak a parkoló esetében, hogy amilyen gyorsan csak a szabályozás lehetővé teszi, aszfaltburkolat kerül mind a három közterületre.
Minden hantavírus fertőzés tüneteit mutató utast evakuáltak a Hondius óceánjáróról, közölte a hajót üzemeltető holland társaság. Az Egészségügyi Világszervezet tájékoztatása szerint az utasok közül eddig 3-an haltak meg, köztük egy német férfi és egy holland házas pár. 8-an gyaníthatóan megfertőződtek. A WHO kiemelte, összesen 5 esetben erősítették meg, hogy a betegek a hantafertőzést kapták el. Emellett felhívták a figyelmet, hogy a fertőzés emberről emberre terjedése lassabb folyamat, elsősorban hosszú összezártság esetén ragályos.
A holland kormány szerint a hajóról körülbelül 40 utas szállt partra 2 hete az Atlanti-óceán déli részén fekvő Szent Ilona szigetén, mielőtt a járványról jelentést tettek volna. Az óceánjárót üzemeltető cég azonban csak 29 utas távozását ismerte el. A hatóságok világszerte keresik azokat, akik kapcsolatba kerülhettek a hazatérő utasokkal, hogy megakadályozzák a betegség tovább terjedését.
Magyarországon rendkívül ritkán fordul elő hantavírus fertőzés. Tavaly mindössze egyetlen esetet regisztráltak. mondta a Délpesti Centrum Kórház főorvosa a közmédiának.
Szlávik János hangsúlyozta, hogy a fertőzés elsősorban a rákcsálók váladékával kerül az emberi szervezetbe, de bizonyos esetekben képes emberről emberre is terjedni. A fertőzés lappangási ideje akár 8 hét is lehet, és nincs ellene védőoltás. Hozzátette, a betegségnek két fő típusa van, az európai és az amerikai kontinensen terjedő variáns, míg az előbbi enyhébb lefolyású, addig az andoki vírustörzs súlyosabb tünetekkel jár. Ide tartozik az a vírustörzs is, amely az Atlanti-óceánon járó hajó fedélzetén bukkant fel a napokban.
Az Európában előforduló változat körülbelül 10%-os halálozással jár, jóval enyhébb, mint az amerikai. Az amerikai változat szintén influenza-szerű tünetekkel kezdődik, utána hasmenés vagy hasfájás alakul ki, és nagyon gyorsan légzési elégtelenség, tüdővizenyő jön létre, ami miatt az illető nagyon gyakran intenzív osztályra lélegeztető gépre kerül. Ennek a változatnak a halálozása elérheti a 40%-ot is.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya a főváros felé vezető oldalán a Tatabánya és az M0-as autóúti csomópont között kiépített terelésben Bicskétől már most lassulások tapasztalhatók, főleg a külső sávban. Az M4-es autóúton Monor térségében pihenőhelyet építenek, Budapest irányába a 40-es és a 37-es, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban ezen a hétvégén az M1-es metró a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusszal lehet majd utazni karbantartás miatt. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton is. Sávlezárásra kell készülni az Árpád úttól a Tél utcáig, majd mától a Lőrinc utcától az Árpád útig is. Az érintett BKK autóbuszok megállóit áthelyezték. Siling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
A fátyol felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak keleten fordulhat elő záporzivatar, helyenként megélénkül a szél. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható, a hétvégén is marad a napos száraz, koranyárias idő.
Ez volt a Krónika 6-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Garami Zsuzsát és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
Nemzeti Sport Krónika.
A mikrofonnál Bera Emese. Aston Villa Freiburg döntőt rendeznek a labdarúgó Európa Ligában. A második számú európai kupasorozat elődöntőinek visszavágóján az Aston Villa 4-0-ra nyert a Nottingham Forest ellen, míg a Freiburg 3-1-re győzte le a vendég Bragát. A konferencia ligában spanyol-angol összecsapás lesz, a Rayo Vallecano idegenben is legyőzte 1-0-ra a Strasbourgot, míg a Crystal Palace 2-1-re nyert a vendég Shakhtar Donetsk ellen. Tovább fokozódik a belső feszültség a Real Madrid labdarúgó csapatánál. A Marca értesülése szerint két alapember, Aurelien Tchouameni és Federico Valverde között verekedésig fajult egy nézeteltérés. Utóbbit kórházba kellett szállítani. A két játékos között az edzés után az öltözőben kisebb verekedés alakult ki. A dulakodás során Valverde zúzódást szenvedett, felszakadt a bőre, ezért kórházi ellátásra szorult. Egyes hírek szerint az uruguayi focista esés közben beverte a fejét és az eszméletét is elveszítette. A Real Madrid hivatalosan is bejelentette, hogy fegyelmi eljárást indított Valverde és Tchouameni ellen, és időközben az is hivatalossá vált, hogy az uruguayi játékosra 10-14 napos kényszerpihenő vár. A Szeged kettős vereséggel búcsúzott a férfi kézilabda bajnokok ligája negyed döntőjében. A tiszaparti együttes a hazai pályán összeszedett 7 gólos hátrány után 45-37-re kapott ki a címvédő német Magdeburg otthonában a párharc visszavágóján. Anyagi okok miatt kérdéses a magyar bajnok NK Universitas Pécs indulása a női kosárlabda Euroligában. Hosszabb Facebook bejegyzésen méltatta a klubnál folyó szakmai munkát Rád Géber László, a Nemzeti Kosárlabda Akadémia alapítója, aki hatalmas sikernek tartja a pécsi hölgyek NB1-es bajnoki címét, ám bejelentette, ha 10 nap alatt nem találnak támogatókat a Gárda Euroliga indulásához, befejezi a felnőtt csapatok menedzselését. A magyar égkorong válogatott emberhátrányban kapott 2 góllal 3-2-es vereséget szenvedett a házigazda szlovén csapattól Bledben, a bő egy hét múlva kezdődő elitvilágbajnokságra készülő csapatok mérkőzésén. Köszönöm figyelmüket!
A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
Műsor ajánlott. Jó napot, Magyarország!
Mit gondol a NAV egyre kreatívabb nyomozati módszereiről? Ma már egy óvatlan hirdetés a közösségi média felületein is elég ahhoz, hogy a végrehajtók rátaláljanak az eltitkolt értékekre. És ma van a II. Világháború európai befejezésének emléknapja. Ön szerint a mai generációk számára mit üzen május 8-a? Fontos ma is beszélni ezekről az eseményekről a családban?
SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot, Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
Egy teljes élet Isten és a zene ölelésében.
Amikor koncertturnékra hívtak meg többször is engem Japánban, én megmondtam az én drága japán menedzseremnek, hogy nagyon szívesen, de a cappella szeretnék énekelni, mindig úgy szeretném kezdeni a koncertemet, hogy egy gyönyörű népdalt elénekeljek, és van, amikor kértek még többet, és annak volt talán legnagyobb sikere.
Az este a házigazda Osztia Zoltán plébános, vendége Tokodi Ilona operaénekes. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
Új rendszer fog kialakulni legalábbis a Perzsa-öböl térségében, hiszen az öbölmenti arab államok azt látják, hogy miközben ők azt gondolták, hogy ha ott náluk amerikai támaszpont van, vagy ott állomásozik az 5. flotta, akkor őket az megvédi. És közben azt látjuk, hogy éppen ettől kerülnek célkeresztbe.
Világpont Járai Judittal. Keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
2026. május 8-a péntek, Mihály névnapja van. Most halljuk, milyen témákkal számítunk a figyelmükre a következő 3 órában. Növekedett az első negyedévben a vendégészakák száma, hogy mit jelent ez az egész éves turisztikai adatok szempontjából. Azt az első órában vitatjuk meg a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnökével. Mi lesz a szolidaritási adó sorsa, ami elég sok vitát okozott az elmúlt időszakban a kormány és a nagyobb városok között? A Károly a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke válaszol erre a kérdésre is 7:45 után. És hogyan értelmezheti magát újra a Fidesz a választási vereség után? Navracsics Tibor leköszönő közigazgatási és területfejlesztési miniszter válaszol erre a kérdésre 7:30 után. És szó lesz a mai műsorban arról is, hogy egy éve foglalta el Szentpéter székét 14. Leó pápa, hogy mi történt ebben az elmúlt egy évben. Arról Monostori László esperes plébánost kérdezem majd 8:30 után. A mai műsor szerkesztője Pap János.
Jó reggelt, Magyarország! Törőcsik Zsolttal.
Újabb 6 sportkiválóság kézlenyomatával gazdagodott a Magyar Sportcsillagok Fala a Testnevelési Egyetemen. Az ünnepségen 3 korábbi atléta, Márton Anita, Bai Balázs és Szalma László, a férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitánya Varga Zsolt, valamint 2 paralimpiai bajnok úszó, Engelhardt Katalin és Ráckó Gitta tenyérlenyomatával bővült a dicsőségfal. Cifra Boróka először Varga Zsolttal beszélgetett.
Mennyire nagy dolog a számodra, hogy Kemény Dénessel egy falra kerül majd fel a kézlenyomatod, ugye a karriered legfontosabb sikereit az ő csapatában érted el?
Mindenféleképpen óriási megtiszteltetés. Nyilván ő is, illetve hát az egész fal, akik kikerültek, szinte mindenkire elmutatnám, hogy nekem nagy megtiszteltetés, hiszen akik kikerültek, azok azért kerültek ki, mert a saját sportjukban, a saját területükön fontos kiemelkedő eredményeket értek el, és pont az előbb említettem meg, hogy mennyire fontos az, hogy azt érzem, hogy abban kezdjen át alakulás lenni így az itthoni közfelfogásban, hogy nagyon értékelik, most sokkal jobban értékelik az emberek, a közönség, aranyérmen kívüli eredményeket is. Tehát amikor valaki hazajön egy ezüstéremmel, egy bronzéremmel, vagy akár egy 4. helyjel, 5. helyjel, még az is értékelve van. És úgy gondolom, hogy ez rendkívül fontos, hiszen egy sportoló számára írtatos munkát tesz bele mindegyik eredményébe. És szerintem az egy nagyon-nagyon erős visszajelzés és óriási motiváció a sportoló számára, hogyha ezt a közönség, az emberek szeretettel fogadják és értékelik, és nem most csak az az aranyban úgymond kiemelve. Mert az igazából az egy nagyon jó dolog, mindenki tudja aranyat nyerni, de azért az is látható, hogy a mai sportvilágban azért ez egyre nehezebb, és egyre kiélezettebb a verseny minden egyes sportban.
Hogyha még Kemény Dénashez egy kicsit kapcsolódunk, akkor nagyon támogatóan áll hozzád, és úgy fogalmazott, hogy nem lát senkit, aki jobb lehetne nálad szövetségi kapitányként. Mennyit jelent ez neked, hogy van mögötted egy támogatás?
Nagyon köszönöm neki. Én úgy abszolút úgy gondolom, hogy mindig, mindenhol, minden pozícióban jó, hogyha az ember mögött van olyan háttér, akihez tud fordulni a nehéz pillanatokban, mert nincs elakadás. Tehát szerintem nézhetjük a világ legjobb vezetőit, ő mögöttük is állnak tanácsadók, ő mögöttük is állnak olyanok, akik már lehet, hogy már végigjárták azt az utat, amit ők most éppen járnak. És igazából ezek nagyon fontos, hiszen más aspektusokat mondanak. A saját élmények alapján is tud nagyon sok hasznos dolgot mondani. Tehát én ezt nagyon fontosnak tartom, kvázi ezeket a mentorokat, akikhez lehet fordulni, akár csak mentálisan, pszichésen, de akár szakmai kérdésekben is, mert mindig lesz olyan, hogy az embernek vannak kérdései, amit már nagyon nehezen tud más szinten megbeszélni, csak úgy csak egy olyannal, aki ezt átélte.
És te nem is félsz hozzájuk fordulni, mert egy olyan történetet is megosztott, hogy a Balatonra lementél hozzá az edzésmeneteket, régi edzésmeneteket elkérni és előszedni, hogy aztán kielemezhess?
Mindent. Én nagyon szeretem megnézni azt, hogy ki hogyan dolgozik, de mindig azt mondom pont, hogy én nagyon szívesen beülnék más edzőknek a megbeszélésére, a szakmai munkájára, mert szerintem rengeteg sokat lehet belőle tanulni. Nyilván összeszedjük azokat a tudásokat edzőként, amire azt gondolom, hogy szükség van, de mégis én nagyon nyitott vagyok arra, hogy ha valaki megosztja velem a tudását, én gondolkodás nélkül átteszek bármit, szóval nem úgy gondolkodom, hogy csak az én tudásom a top bármi, és akkor onnantól fogva nem lehet tanulni, hanem én tanulok folyamatosan, és nagyon szeretem ezeket a beszélgetéseket más edzőkkel, ami csak azt osztják meg, hogy ő is hasonló problémával küzd, az is egy megerősítés, hogy ez ténylegesen egy probléma, ami mások is küzdenek és gondolkodnak, illetve a felkészítésben, illetve akár a játékosokkal, akár a generációs kérdések. Tehát nagyon sok olyan dolog van, amiről nagyon jó beszélgetéseket lehet folytatni. Én meg abszolút a nyitottságot tartom nagyon fontosnak.
Engelhardt Katalinnal és Ráczkóg itt a paralimpiai bajnoknőkkel beszélgetek. Milyen érzés számotokra, hogy a ti tenyérlenyomatotok is felkerült ma a Testnevelési Egyetem Magyar Sportcsillagok falára?
Nagyon megtisztelő, nagyon a hatása alatt vagyunk, még nagyon szép kis ünnepséget sikerült itt megszervezniük a szervezőknek, úgyhogy arra is nagyon büszkék vagyunk. Ez meg, hogy így a kézlenyomatunk ott van, hát ez akkora ilyen megtiszteltetés, hogy amivel még tényleg így hatása alatt is vagyok.
Hát én is csak ezt tudom mondani, hogy nagyon megtisztelő, hogy gondoltak ránk, és hogy részese lehettünk ennek, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy gondoltak ránk, úgyhogy megtisztelő tényleg.
Mi az, ami a ti életutatokból esetleg a jövő generációjának fontos lehet?
Azt gondolom, hogy a kitartás, a hit, amiről itt beszéltek itt előttünk, akik felszólaltak, az is nagyon fontos. Ugyanakkor én még amellett azt mondanám, hogy tényleg az ember legyen mindig megfontolt, józan, és hallgasson azokra is, akik körülötte vannak, és szerintem nagyon fontos, hogy így ez egy csapatmunka, tehát amikor ide leadja az ember a tenyérlenyomatát, nyilván már ott egyedül van, hogy nagyon sok ember és nagyon sok embernek köszönhető, és jó együtt, amikor így egymást tudjuk segíteni abban, hogy minél több sikerre legyen több embernek is.
Hát én is csak ismételni tudom, tehát hogy nagyon jó, hogy így idat építettünk, és hogy így közösen, és soha nem szabad feladni sem az álmait az embernek, és menni kell.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
7:08. Küldött gyűlést tartott Miskolcon a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei kereskedelmi és iparkamara, ahol a térség gazdasági helyzetéről, a vállalkozásokat érintő kihívásokról és a jövőbeli tervekről is szó esett. Bétót Erika riportja.
Vihal Tamás, a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei kereskedelmi és iparkamara elnöke. Apropója a beszélgetésünknek, hogy küldött gyűlést tartottak a napokban. Kihívásokról, jövőbeli tervekről is beszélgettek. Hogyan értékeli a mostani küldött gyűlésüket?
71. küldött gyűlésünk volt, az mindig a kamara életében egy fontos dolog. Ugye ez a tavaszi a beszámoló, költségvetés, mérlegelfogadás kötelező feladata. Beszámoltunk a 2025-ös évről, amelyben néhány pontot szeretnék kiemelni, hogy mit is érdemes itt figyelembe venni. Hát mindenek előtt a gazdaság helyzete állapota, nem csak a statisztika, hanem a kamara is rendszeresen készít elemzéseket, még a rengeteg vállalkozói fórumon halljuk és érezzük a vállalkozások helyzetét. Összességében, bár nyilvánvalóan egy kvázi szessziós folyamatban vagyunk, a Borsodabaúj-Zemplén megyében a vállalkozások talpon vannak. Nyilván mindenki küzd a nehézségekkel, nekünk két húzó ágazat.
Ezt akartam kérdezni, hogy milyen ágazatok húzzák itt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a gazdaságot?
Hát a két húzó ágazatunk az a vegyipar, a nehéz vegyipar és a gépipar, azon belül is a autóipari beszállítási folyamatok. Nagy vállalatok, profi vállalatok, erős vállalatok, de látható, hogy kemény küzdelem, mert európai gazdasági hanyatlásban sajnos pont a vegyipar és az autóipar játsza a negatív főszerepet, és ez nyilván itt a mi gazdasági folyamatainkra is hatással van. Meglepően egyfajta stabilitást látok. Nagyon egyszerűen lehet fogalmazni, a fodrász, kozmetikus üzletek, az éttermek forgalma ilyen változó módon, de kielégítő.
Hogy a Covid után helyreállt.
Covid után helyreállt. Nyilván ez visszaáll, hullámzik, de 2025-ben ebben jelentős visszaesést nem tapasztalunk. Ez megmutatkozik a vállalkozások számának a alakulásában. Minimális mértékben csökkent a bejegyzett vállalkozások száma, és az külön büszkeség számomra, mint a kamara elnökének, hogy 2025-ben 160 új belépőnk van. Ugye a kamarának az önkéntes része, az érdemes figyelni. Ugyan voltak kilépők is, de összességében 120-125 fős pozitív szaldóval zártuk, ami nagy dolog, és ezzel továbbra is tartjuk az ország egyik legnagyobb taglétszámú vidéki kamarájának a szerepét.
A cégek számoltak-e be munkaerőhiányról? Egyáltalán itt Borsod-Abaúj-Zemplén megyében fellelhető-e munkaerőhiány?
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Nyilván a korábbi feszes munkaerőpiachoz képest azért itt picit megugrott a munkanélküliségi mutató is, aminek az oka az, hogy és ez a legnagyobb probléma, hogy a beruházási teljesítmények visszaestek, ami vagy azért, mert nincs piac, nincs beruházás, vagy azért, mert mindenki kivár, hogy milyen helyzet alakul majd ki a gazdaság világpiaci, vagy akár a hazai területein. Viszont a minőségi munkaerőt, szakmunkát, mérnököt, és sorolhatnám még, keresik a cégek, és ebben nyilván a kamarának is nagy szerepe van, hogy az oktatás területén hogyan tudja ezt a tudást pótolni.
Igen, a fiatalokat sikerül-e itt tartani a megyében? Mi a tapasztalata vagy rálátása?
Hát ez egy kulcskérdés. Nyilván Miskolc városának és a megyének a jövője szempontjából is alapvető kérdés, hogy itt maradjanak a fiatalok. Egyelőre úgy látom, hogy a lakosság szám mind megyei, mind városi szinten csökken, és aki nyilván Dunántúlon vagy külföldön vállal munkát, az a minőségi kategóriába, tehát képzettséggel, nyelvtudással rendelkező fiatal. Erőfeszítéseket kell tenni mindenkinek, önkormányzatnak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek, úthálózatnak, és sorolhatnám szinte végtelenül, hogy egy fiatal úgy érezze, hogy itt neki biztos jövője van, neki és a családjának, de vannak jó példák is, sokan visszatelepültek Nyugat-Európából, és újra itt kezdtek el dolgozni. Remélem, hogy ez a folyamat fog erősödni a közeli jövőben.
Hogy látja, hogy mennyire fontos a vármegye, vagy mennyire vonzó a befektetőknek?
Miskolc, és ez talán a város szempontjából hasznos is, a kisebb, de innovatívabb cégekre tud fókuszálni, amit jól kiegészítenek az itt lévő vállalkozások, akár önálló, vagy akár beszállítói pozícióban. Ezen túlmenően nyilván a Miskolc adottsága, fekvése, szépsége az a turizmusban is távlati lehetőségeket fog nyitni.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban ma este 8 órától lezárják a Pesti alsó rakpartot a Margit híd és a Lánchíd között rendezvény előkészületei miatt, majd 23 órától hétvégére is lezárják az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Mától rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra lehet majd készülni. A 10-es autóbusz sűrűben indul. Schilling Zsolt, BKK Info.
Mávinfo.
Jó reggelt kívánok! Nyugodt a reggeli vonatközlekedés. A budapesti előváros és távolsági forgalomban is jól tartják a menetrendet a járataink, néhány kisebb késéstől eltekintve. A hétvégi budapesti nagy rendezvények miatt jelentősen megnövekedhet az utazási kedv, ezért érdemes minél előbb elővételben megvenni a jegyeket. A főváros és a vidéki nagyvárosok, illetve a Balaton között lehetőség szerint nagyobb kapacitással, több kocsival közlekednek a járataink. A hétvégén rákos rendezői pályakarbantartás miatt módosulni fog a menetrend a Váci, Szobi, a Veresegyházi és az Esztergomi vonalakon. az esztergomi vonatok fővárosi végállomása Angyalföldre, a Veresegyházi vonatoké pedig Rákospalotói Pestre kerül át. A Szobi vonalon az E70-es vonatok és minden második S70-es járt a teljes útvonalán közlekedik. A nemzetközi vonatok viszont napközben a nyugati helyett a keleti pályaudvarról, illetve Váctól indulnak. A korlátozásban érintett fővárosi szakaszon a ritkában közlekedő elővárosi vonatokkal, valamint az M3-as metróval és a 12-a 14-es jelű villamosokkal lehet utazni. Péter Károly, Már Inform.
Időjárás jelentés.
Hogy milyen időre számíthatunk ma és a hétvégén, azt pedig Mesterházi Andrástól, a Hungaromet munkatársától tudjuk meg. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A ködfoltok, illetve a réteg felhőzet feloszlása után fátyol, illetve többnyire kevés gomoly felhő mellett sok napsütésre számíthatunk. Az északkeleti-keleti harmadban helyenként, tehát nem túl nagy számban előfordulhatnak záporok, elsősorban az északkeleti határvidéken esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás csak helyenként érénkülhet meg, a csúcshőmérséklet pedig 21 és 26 fok között alakul. A hétvégén alapvetően sok napsütésre és a sok évi átlagnál melegebb időre számíthatunk. A hétvégén kiemelten szombaton kevés helyen előfordulhat zápor, illetve zivatar, vasárnap viszont jó rész csapadékmentes idő valószínű. A jövő hét első napjai azonban csapadékosabbnak ígérkeznek.
Fél hét múlt egy perccel rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban Garami Zsuzsa.
Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozott Magyar Péter Rómában. A leendő kormányfő sikeresnek és előremutatónak nevezte a megbeszélést. Több kérdésben, például az illegális migráció elleni fellépés és a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása ügyében is hasonló állásponton voltak. Lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségéről Mellétei Barna Márton. Mint fogalmazott, az ország és a Tisza kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha olyan szakember tölti be a pozíciót, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Mellétei Barna Márton jelölését sokan azért bírálták, mert Magyar Péter sógora. A sikeres felsőoktatáshoz a modellváltó egyetemi struktúra átrendezésére van szükség, jelentette ki a leendő oktatási miniszter. Lannert Judit hangsúlyozta, a Tisza kormány célja, hogy a magyar egyetemeket mielőbb visszajuttassa az Európai Unió oktatási és kutatási programjaiba. A német nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik az érettségi. Középszinten több mint 10 000-en, emelt szinten mintegy 3 000-en írják meg a feladatokat, a szóbeli vizsgák júniusban lesznek. 100 éves lett napjaink legismertebb természettudósa. Sir David Attenborough egész életét a természet megismerésének szentelte, a természetfilmeket a szórakoztató és egyben tartalmas televíziós műsorok rangjára emelte. Legismertebb sorozatai az Élet a Földön, az Élő bolygó és a Vadvilág. Tiszteletére a BBC ünnepi műsort állított össze és este gálát rendez a Royal Albert Hallban. A híradást Berente Maria szerkesztette, Krónikával 7 órakor jelentkezünk legközelebb.
Vármegyéről vármegyére. Győrmoson, Sopron.
A természet megóvása, szigetközi hullámtéri és mentett oldali vízpótló rendszer. A hullámtér árvízvédelmi szakkifejezés. A folyók vagy tengerek azon területe, amelyet az áradáskor a meder szélétől a töltésekig vagy a magas partig elönt a víz. A mentett oldal a gátnak vagy töltésnek az az oldala, amely a településeket, házakat, termőföldeket védi az árvíztől. Azaz a mentesített, a víz nem értett terület felé esik, ellentétben a víz felőli veszélyeztetett oldallal. A sziget közben a természetes állapotok jellemzően az emberi beavatkozás hatására megváltoztak. A Duna medersüllyedése miatt csökkent a talajvíz és gyakoribbak az árvizek. A mentett oldali csatornák és az alsó szigetközi hullámtériágak kiszáradtak. A vizes élőhelyek visszaszorultak. Megoldásként 1993 és 2000 között megvalósult a legnagyobb kárt szenvedett felső sziget közben a mentett oldali és a hullámtéri ágrendszerek rehabilitációja. Ez a hullámtérben az ásványi ágrendszer felső részét, a mentett oldalon ásványráró térségét érintette. A hullámtéri és mentett oldali vízpótlórendszer szorosan összefügg. A pótolt víz egy része mindkettőbe a szivárgó csatornán keresztül érkezik. A rendszerek között további 4 helyen van közvetlen kapcsolat. A Dunaremetei Zsilipen, valamint a 3 szivornyán, a Békaérin, Patkányosin és a Nagybajcsin keresztül.
A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
Bő egy hónap múlva, június 11-én elkezdődik a labdarúgó világbajnokság, ennek pedig a sportszeretők mellett a sörgyártók is örülnek, hiszen ilyenkor a nyár és a meccsnézés miatt világszerte megugrik a sörfogyasztás. Idén ugyanakkor az egy nagy kérdés, hogy mennyiért lehet majd sörözni, hiszen a hormuzi szoros blokkádja a sörgyártásra is komoly hatással van. Hogy mit éreznek ebből itthon, a Stráski Lászlótól, a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesületének főtitkárától kérdezem meg. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
Hát ha üzleti szempontból nézzük, akkor önök várják már a foci VB-t?
Mindenképpen várjuk a foci VB-t, sőt várjuk a nyarat is. Ugye természetesen a nyára elsősorban a meleg miatt és az elmúlt nyarakban ebből nem volt hiány a melegből. A növeli a sörfogyasztás, bár azt el kell mondani, hogy nem csak Magyarországon, hanem olyan sörös nemzeteknél, mint például a csehek vagy a németek is, az elmúlt években jelentősen visszaesett a sörfogyasztás, ami részben a társadalom öregedésével függ össze, illetve azzal, hogy a fiatalabb korosztályok ugye kevesebben vannak, és az ő szemükben a sör már nem annyira népszerű, mint az én korosztályoméban, tehát azért kihívásokkal küzd a sörös ágazat.
Ez itthon is jellemző egyébként? Mit isznak, ha nem sört? Mert azért pont a kisüzemi sörfőzdék, a kézműves sörök forradalma az úgy tűnik, hogy vagy legalábbis én nekem az a tapasztalatom, hogy a fiatalokra is hatással van.
Igen, ez mindenképpen így van. Ugye a rendszerváltás óta tulajdonképpen 2 volt kisüzemi sörforradalom, az egyik a rendszerváltás után közvetlenül. Aki az én korosztályomba tartozik, vagy nálam idősebb, én 50 pluszos vagyok, az még emlékszik rá, hogy a 90 előtt azért nem mindig volt sör, nyáron sem, úgyhogy értelemszerűen, amikor felszabadult a piac, akkor nagyon sokan vágtak sörfőzésbe, ez több száz sörfőzdét jelentett, aztán ezeknek egy jó része megszűnt. A másik sörforradalom pedig 2010 után zajlott le, amikor valóban világszinten divattá váltak a kisüzemi sörök, tehát volt egy felfutás természetesen. Az új bejövő korosztályok egyrészt ilyen koktélokat, vagy hát legalábbis ezeket a kevert italokat fogyasztják, illetve most már az is jellemző a körükben, hogy illik nem fogyasztani alkoholt. Ennek részben ugye egészségügyi okai vannak, részben lázadás ugye a szülei korosztályával szemben, illetve hát nyilvánvalóan egy ilyen fenntarthatósági szemlélet miatt is van. Tehát érzékeljük mi is Magyarországon azt, hogy csökken a sörfogyasztás.
Na hát most azért, hogyha a foci VB-re visszatérünk, akkor az átlaghoz képest ilyenkor, vagy egyáltalán, hogyha egy nagyobb sportesemény van, akkor mennyivel ugrik meg a sörfogyasztás? Önök mit tapasztalnak?
Jelentősen, nem tudok százalékot mondani, nyilvánvalóan jelentősen. Ugye a foci VB kapcsán az is egy pozitívum, hogy folyamatosan bővítik a résztvevő csapatok számát, ez ugye több mérkőzést jelent, amiben viszont nincs visszaesés, az a sport szeretet vagy a foci szeretet Magyarországon, tehát azt tapasztaljuk, hogy ilyenkor azért jelentősen megnő a fogyasztás.
Na hát a foci VB-hez kapcsolódóan azért olyan hírek is jöttek, hogy áremelésre kell majd számítani a sörök piacán, mert hogy a hormuzi szoros blokkádja miatt drágulhat a sör, ugye az alumínium és az üveg, tehát amibe beleteszik a sört, annak az ára is növekedhet, illetve hát a műtrágya, amivel ugye az Árpát és a Komlót gondozni kell. Ebből önök tapasztaltak-e már valamit, hogy az alapanyag vagy a csomagolás költsége növekedett vagy növekedhet?
Ami bennünket érint, és az nem az iráni háborúhoz kapcsolódik, hanem gyakorlatilag a Covid, illetve az orosz-ukrán háború hatása, hogy jelentősen megnőttek az előállítás költségeit. Elsősorban is erre egyébként az teljes élelmiszer ágazat, és mi is felhívtuk a kormány figyelmét, hogy ezzel valamit kezdeni kell. Ugye ami jelentősen megnövekedett, az az energiaár. Ezek nagyon energiaintenzív a sörfőzés, vagy a sörágazat. Tehát ezzel nyilvánvalóan valamit kell kezdeni. A másik, ami ugye érint bennünket, hogy ugyan a kisüzemi sörfőzdék 50%-os jövedéki adót fizetnek, de ugye a kormány bevezette ezt az infláció követő adó terhet, amit mindenképpen le kellene majd állítani, és már csomagolás kérdezte, ugye a csomagolással összefüggő adminisztratív és egyéb költségek is jelentősen megnövekedtek az elmúlt időszakban, tehát az iráni háború az most már, hogyha pozitív lenne, akkor ugye azt mondanám, hogy haba tortán, de eddig is jelentős költségnövekedéseket szenvedtünk el. Nyilvánvalóan minden olyan, ami hatással van a gazdaságra, és azért az iráni háború hatással van a gazdaságra, az ránk is negatívan hat.
Amikor áremelkedésről vagy költségnövekedésről van szó, akkor annak mekkora részét tudják áremelésként a fogyasztókra ráhárítani?
Nem nagyon. Mi végzünk felméréseket a saját tagságunk körében. Tulajdonképpen az elmúlt években a költségnövekedések ellenére sem tudtunk árat emelni. És van még egy tényező, amit muszáj elmondani. Ugye a kisüzemi sörök a piac kb. 2-3%-át adják Magyarországon. A négy multinacionális sörgyár elviszi a piac 90%-át. Na most ehhez sajnos hozzájárul az, hogy bár törvényi kötelezettsége lenne a vendéglátó egységeknek is kisüzemi sört tartani, ezt azért próbálják elkerülni, illetve nagyon erőteljes a multinacionális cégeknek a nyomása a piacon. Elég erőteljesen összefonódott ez az ágazat, a nagy sörágazat, a nagy sörös ágazat az előző kormányzata. Erről lehetett híreket is olvasni, hogy hogyan finanszíroztak bizonyos kormányzati szereplőket, tehát nincs versenyegyenlőség a piacon, ez értelemszerűen az árakban azt is jelenti, hogy nem nagyon lehet ráterhelni a többletet a fogyasztóra.
Árérzékeny egyébként a magyar fogyasztó, hogyha sörről van szó? Mert azért a kis üzemi söröknél talán kialakult egy olyan, hogy hajlandó a magasabb árat is kifizetni azért, hogyha jobb minőséget kap.
Igen, hajlandó kifizetni a többletet, főleg, hogyha tudja, hogy miért fizet. Ugye a másik törekvésünk, ami szintén akadályokba ütközött az előző években, az a termékjelöléssel, az élmiszerjelöléssel kapcsolatos törekvéseink, nevezetesen, hogy föl kelljen tüntetni a sörön, hogy milyen minőségi alapanyagokból, ha minőségi alapanyagokból állította össze azt a sörfőzde, de ugye a nagy sörgyárak higítják a sört, tehát hogyha higítják a sört, azt föl kelljen tüntetni a sörön. Ezek a törekvéseink azért nem értek célt, nyilvánvalóan az ellenlobbi miatt. Mi szeretnénk, és nyilvánvalóan ez a mi feladatunk, a kisüzemi sörgyártóknak a feladata, illetve az egyesület feladata, hogy a közönséghez elvigyük azt az információt, hogy nem véletlenül van ártöblet a kisüzemi sörökön, hiszen ezek jobb minőségű alapanyagokból, részben más technológiával készülnek. Akik tudnak erről, azok megfizetik. Nyilvánvalóan azért az alkoholtermékeknél, illetve az ilyen élvezeti cikkeknél, most a gazdasági visszaesésnél azért megvan az, hogy erre nem költ kevesebbet általában a lakosság, de ha ugyanannyit költ, és ugye emelkednek az árak, akkor nyilvánvalóan a minőségben visszalép. Ezt egy picit érzékeljük mi is, de bízunk abban, hogy sikerül elvinni azt az információt a fogyasztókhoz, hogy most már nem igaz az, ami korábban igaz volt, hogy a sör az keserű, és ezért sokan nem isszák, hanem főleg a kisüzemi sörágazat tulajdonképpen a teljes fogyasztói körnek tud olyan újdonságokat adni, ahol mindenki megtalálja az ízlésének megfelelőt.
Világos, aztán, hogyha a javaslataikkal megkeresték az új kormányt, akkor térjünk vissza mi is rá, hogy milyen volt a fogadtatása. Ráski Lászlót, a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesületének főtitkárát hallották.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Azzal folytatjuk a következő percekben, hogy újabb funkciókkal bővül a digitális állampolgárság, vagyis a DÁP, hiszen mostantól jövedelemigazolás és nullás adóigazolás is kérhető lesz az alkalmazáson keresztül. Hogy kiknek jelent ez majd segítséget, arról is kérdezem Kósa Ferencet, a Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség Egyesület elnökét. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Kiknek van, vagy kiknek lehet szükségük erre a két igazolásra, kik azok, akiknek ez majd egyszerűséget, könnyebbséget jelent?
Alapvetően ezeknek a célja azon állami támogatásoknak az igénylési folyamatának a megkönnyítése, amik az otthon vásárláshoz vagy az otthon felújításhoz kapcsolódnak, ilyen például az otthon starthitel, vagy ilyen a babaváró, illetve a csok.
Mennyivel egyszerűsödik így ez a folyamat? Tehát mi volt eddig, ami most mondjuk egy kattintással elérhető lesz?
Gyakorlatilag ezek csak személyesen voltak igényelhetőek, tehát nem volt arra lehetőség, hogy online, az interneten keresztül igényelhessük meg ezeket az igazolásokat. Most viszont lehetőség van arra, nem magában az alkalmazásban, hanem fel kell menni a DAP-nak a honlapjára, és a DAP honlapjára bejelentkezve az alkalmazással tudjuk elindítani ezeknek az igazolásoknak az igénylését.
Világos, tehát akkor ez nem a telefonos alkalmazáson keresztül igényelhető, ez egy fontos kitétel, hanem az interneten keresztül. Tehát
jelen pillanatban nem az alkalmazáson keresztül, tehát hogy a TB igazolásnak van egy külön csempéje az alkalmazáson belül, ha arra rányomunk, akkor elindíthatjuk a TB igazolást, viszont ennek a két új igazolási forma, illetve maga az igazolási forma az ugye nem új, hanem az online igénylés lehetősége, ami új. Ezt a honlapon kell elindítani, de ez akár mobiltelefonról is működhet, tehát nem kell hozzá számítógép, hanem akár a mobiltelefon vagy a tabletnek a böngészőjében felkeressük ezt a honlapot, és ott a DAP alkalmazással be tudunk jelentkezni. Ez annyit tesz, hogy amikor rányomunk erre a gombra a honlapon, akkor automatikusan átdob minket a DAP alkalmazásba, ott jóvá hagyjuk a bejelentkezést, és onnantól folytathatjuk az igénylés folyamatát.
Világos, hogyan érkezik meg? Mert gondolom, hogyha bementem eddig a valamelyik hivatalba, akkor ez postán érkezett meg, most akkor a tárhelyre érkezik majd a maga az igazolás?
Így van, ez teljesen elektronikusan a tárhelyünkre kapjuk meg az igazolást, és ezt tudjuk továbbítani annak a hitelintézetnek, ahol fel kívánjuk venni ezeket a hiteleket, illetve a támogatásokat meg kívánjuk igényelni.
Most az elmúlt időszakban önnel is többször beszélgettünk itt, amikor valamilyen új funkció került be a DAP alkalmazásba. Mennyire széles körül most, hogy látja az a csomag, amit a digitális állampolgárság kínálni tud nekünk állampolgároknak?
Én azt gondolom, hogy már önmagában az, hogy ugye ez egy bejelentkezési funkciót biztosított legelőször, a bejelentkezési funkció az jóval egyszerűbb, mint amilyen korábban volt, hogy az ügyfélkapu, vagy most az ügyfélkapu plusz, hiszen gyakorlatilag vagy egy QR kódot kell leolvasnunk a számítógép képernyőről, vagy magán a mobil eszközön hagyjuk jóval bejelentkezést, de ezek egyre szélesednek napról napra, egyre több szolgáltatáshoz férünk hozzá, most például egy olyanhoz, ami eddig nem volt online elérhető, de ugye nagyon fontos, hogy ez egy Európai Uniós projekt, minden egyes tagállamban ilyen tárcát kell biztosítani annak érdekében, hogy online tudjuk intézni az ügyeinket, és hamarosan a DAP-ot be fogják jelenteni az Európai Unió bizottsága felé, ami azt jelenti, hogy ezeket a szolgáltatásokat, különösen az azonosítási szolgáltatást az összes többi tagállamban el kell fogadni, tehát például, hogyha mi Németországba, Spanyolországba, Franciaországba, vagy bármelyik más Európai Uniós tagállamban szeretnénk ügyet intézni, akár azért, mert turistaként vagyunk abban az országban, és mondjuk ne adj Isten valamilyen baleset ért minket, és mondjuk ott kell igazolnunk azt, hogy rendelkezünk társadalombiztosítással, akkor a jövőben ezt majd meg fogjuk tudni tenni a DAP-val, vagy mondjuk, hogyha munkát kívánunk vállalni egy másik tagállamban, akkor ott is az ottani online szolgáltatásokba ezzel az applikációval be fogunk tudni jelentkezni. És ezen túlmenően még létre fognak hozni egy úgynevezett európai egészségügyi adatteret. Ez olyasmi, mint nálunk az EST, csak az egész Európai Unióra kiterjed. Tehát ez azt jelenti, hogy például, hogyha mondjuk elmegyünk nyaralni, és azt veszük észre, hogy a nagyon fontos gyógyszerünkből nem készítettünk be eleget, mert mondjuk szívgyógyszert szedünk, vagy vércukorcsökkentőt, vagy bármit, akkor ebben az esetben lehetőség lesz majd arra, nyilván ez most még nem működik, de a nem olyan távoli jövőben megtehetjük azt, hogy az EST-ben elhelyezett elektronikus receptünket majd egy másik tagállam gyógyszertárában váltsuk ki.
Aztán hát azért ez kibővíti majd nagyon a lehetőségeit a DAP-nak. Mennyire népszerű egyébként? Tehát azzal, hogy folyamatosan bővül a lehetőségeknek, vagy az elérhető funkcióknak a köre, az mennyiben növeli a népszerűségét a DAP-nak?
Én azt mondanám, hogy folyamatosan nő azoknak a száma, akik letöltik az applikációt, és emellett természetesen azoknak is a száma, akik regisztrálnak is rá, és aki regisztrál rá, az természetesen hozzáfér ezekhez a szolgáltatásokhoz. Azzal Tisztában kell lenni persze, hogy azért igényel egyfajta jártasságot, tehát hozzá is kell szoknunk ahhoz, hogy ezt megtanuljuk használni, de én azt gondolom, hogy egyszer az ember beletanul, akkor utána ez nagyon hasznos és nagyon könnyen használható.
Rövid időnk van, de milyen lehetőségek vannak még ebben az alkalmazásban? Ugye most említette, hogy majd az Európai Unióban mi lehet, de hát azért itt a múltkor beszéltünk arról, hogy használt autó adásvételt például már lehet intézni, azért ez azt gondolom, hogy ez is nagyon sok új lehetőséget kinyit.
Így van, ez nagyon leegyszerűsíti a folyamatot, hiszen nincsen, nem lesz szükségünk, ugye van, aki formanyomtatván használt korábban gépjármű adásvételnél, volt, aki mondjuk saját maga próbált megírni ilyen szerződést, de ehhez kell például nyomtató, ki kell nyomtatni, kell toll, ezeket el kell vinni magunkkal, találkoznunk kell adott esetben az eladóval, hogy ezeket aláírjuk. Onnantól kezdve viszont, hogy ezt online tudjuk intézni, elegendő akkor találkozunk, amikor a gépjárművet megtekintjük, és utána a papírmunkát azt el tudjuk intézni a mobiltelefonunk vagy a tabletünk segítségével is, és emellett ugye a kormány ablaki ügyintézés is leegyszerűsödik, mert gyakorlatilag azokat a lépéseket, amiket eddig csak személyesen tudtunk megtenni, most már online tudjuk intézni.
Jövedelemigazolás és nullás adóigazolás is kérhető tehát a DÁP-ban. Ezentúl a részletekről és a lehetőségekről Kósa Ferencet, a Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség Egyesület elnökét kérdeztem. Negyed hét múlt 5 perccel, tovább bővült a turizmus márciusban Magyarországon. A vendégek száma valamivel több mint 0,5%-kal, a vendég éjszakák száma pedig majdnem 1%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Hogy mit látunk a felszín alatt, és milyen évre számíthat az ágazat, azt Fles Tamástól, a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnökétől kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
Most egy ilyen 1% körüli bővítést vagy bővülést látunk, ha a jövedelmezőséggel ezt párba tesszük, akkor mit látunk, milyen az összkép?
Igen, semmiképpen nem szeretnénk panaszkodni, mert nagyon örülünk annak, hogy egyre több vendég érkezik Magyarországra, és a magyar vendégek is egyre többet látogatják a szállodáinkat. Ugyanakkor azt el kell mondani, hogy jövedelmezőség szempontjából messze nem ennyire jó az összkép. Egyik összetevője az, hogy elég erősen csökken az átlagár, ami egyik oldalról nagy öröm a magyar lakosságnak és nekünk is, hogy nagyon erős a forint. Ugye most már 360 forint alatt van, amikor mi a terveket készítettük, bőven 390 fölött készítettük, tehát mivel alapvetően, ha csak Budapestet nézzük, Euróba vannak a szobaárak, tulajdonképpen ez egy exportágazat. Ilyen szempontból 8-10%-kal kevesebb bevétel van, és ez a jövedelmezőségre is nagyon komoly hatással jár. Úgyhogy meglátjuk, hogy milyen év lesz. Nagyon sok függ mindentől, nem csak az árfolyamtól, attól is a világpiaci helyzet hogy fog alakulni, egyáltalán mennyire lesz nyugalom a Hormuzi szorosnál, mennyire lesz majd az olajár emelkedésének hatása a repülők járatokra, és az is nagyon fontos megemlíteni majd, hogy a belföldi turizmus tekintetében az erős forint is egy picit gyengítheti a hazai turizmust, hiszen tulajdonképpen, ha minden így marad, és mondjuk Horvátországba vagy más országokba az árak nem nagyon emelkedtek, akkor 8-10%-kal olcsóbb lesz ott nyaralni, mint tavaly volt. Úgyhogy ezek a veszélyek benne vannak, ugyanakkor optimisták vagyunk.
Na hát igen, sok tényező az, amitől ez függ, de hogyha már említette az energia helyzetet, akkor számítanak-e akár a költségek növekedésére, és ennek mekkora részét tudják tovább hárítani a vendégekre, mert az imént a kisüzemi sörfőzdékkel beszélgettünk, és ott azt mondták, hogy hát azért ez nem annyira egyszerű tovább hárítani a költségek növekedését.
Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz tovább hárítani, ha belföldi keresletet nézzük, akkor abszolút, tehát nem hiszem, hogy nagy lehetőség van itt az árak növelésére az idejében. Próbálkozunk pici arányban legalább az inflációval, de ezt mindig a piac dönti el. A külföldiek tekintetében ugye az euró árak határozzák meg, és ahogy előbb említettem, az árfolyam ebben nagy szerepet játszik. Én azért nem látom azt, hogy különösebb mértékben az energiaárak nagyobb hatása lehetnének idén, bár ez ugye minden másodpercben változhat a helyzet. Inkább azt gondoljuk, hogy a kereslet lesz a nagy kérdés, hogy mennyire tudnak majd jönni Magyarországra a külföldiek, és a magyar állampolgárok mennyire tudnak utazni.
Ezzel kapcsolatban az Budapestet érinteni a legrosszabbul, hogyha mondjuk nem tudnának külföldi turisták jönni, mennyire számolnak ezzel a lehetőséggel?
Hát ugye jelen pillanatban is Magyarországon Budapest a legnagyobb hogy mondjam, külpiaci értékünk, bár nagyon sokat változott a helyzet, és hál' Istennek rengeteg nagyon szép termék van, hogyha szabad így városokról és szállodákról beszélgetni Budapesten kívül, de ettől függetlenül ugye ilyen szempontból fejnehéz a beutazó turizmus. Nagyon nehéz kalkulálni egyik napról a másikra, most egyelőre nagy örömünkre szolgál a következő nagy esemény, ugye a Bajnokok Ligája döntője, amire hát nemhogy teltház, hanem a teltháznál is teltházabb lesz Budapesten, olyan átlagáron, amilyet még soha életünkben nem láttunk, úgyhogy legalább 2-3 napon fogunk körülni annak, hogy extra bevételünk lesz, és a nyár milyen lesz, az pedig később fog kiderülni, de ahogy az előbb is említettem önnek, ha nem változik nagyon a repülési helyzet, akkor Budapestnek is lehet egy nagyon jó éve.
A jövedelmezőség szempontjából egyébként külön kell, vagy külön lehet választani a fővárost és a vidéket, tehát többet lehet kérni ugyanazért Budapesten, mint mondjuk egy vidéki ugyanolyan szolgáltatást nyújtó szállodában?
Hát ezt ebbe a formában így nem tudnám megerősíteni, ugye nem mindegy, hogy milyen szállodáról beszélgettünk, milyen kategóriában, hol van, miként van. Értelemszerűen a Budapesten kívüli turizmusnak a nagy része az a belföldiekre épül, a budapesti turizmus meg a külföldiekre. Ilyen szempontból azért külföldi vásárlóképes erő még mindig egy picit nagyobb, mint a magyar erő, úgyhogy talán lehet Budapest ilyen szempontból jó helyzetben. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy a munkaerő kérdés, az árak növekedése, az mindegyik, akár budapesti, akár vidéki szállodát ugyanúgy súlyt, tehát egységesen lehet arról beszélni, hogy jövedelmezőség csökkenő tendenciát mutat, és hát reméljük, hogy ezt meg lehet állítani, illetve lehet majd egy ellenkező irányba fordítani.
Ha megfordítjuk, akkor az európai repülési helyzet az hozhat akár előnyt is, hiszen azt is jelentheti, hogy mondjuk magyarok, akik messzebbi repülős utat terveztek, ők végül úgy döntenek, hogy itthon maradnak és itthon nyaralnak.
Ez is igaz, és jelenthet, ugye az a nyári turizmus erősen befolyásolja azért az autós turizmus is, nagyon sok magyar autóval megy, legalábbis a legtöbben Horvátországba, de akár Olaszországba is, ugye távolabb már talán nem. Ugyanakkor a környező országbeli autós turizmus is segíthet majd a magyar beutazó piacon, akár a balatoni helyzeten, akár a Tiszatónál, vagy más városokban lévő turizmuson, hiszen lehet, hogy ugye ez nem Magyarországot érinti a repülési helyzet, hanem egész Európát, sőt az egész világot, tehát ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy az, hogy Európának milyen lesz a nyara, az nagyon sokban függ attól, hogy milyen lesz a következő hónapokban az energiaellátás.
Mit vár az ágazat a hamarosan hivatalba lépő új kormánytól? Melyek azok a tervek, elképzelések, amelyeket meg kellene valósítani a következő időszakban?
Nagy várakozással tekintünk az új kormányzat intézkedései felé. Egész pontosan mi azt várjuk tőle, hogy minél kevesebb beavatkozás legyen az ágazatban. Mi azt gondoljuk, hogy a versenyhelyzetnek a növelése az nagyon fontos. A kormány feladata szerintünk ennyibe csak az, hogy megfelelő szabályozással, törvényi szabályozással és megfelelő lehetőségekkel mindenkinek ugyanazt biztosítsa, és utána a piac majd eldönti, hogy ki ebbe a jobb vagy nem jobb. Van egy-két dolog, amiben tényleg fontos lenne, hogy majd tovább lépjünk, változatlanul fennáll, ugye főleg Budapestnek évetében az elmaradt Airbnb szabályozás, ami nagyon lényeges lenne, hogy végre tisztába tegyük, hogy mi az az Airbnb, mi az a rövidtávú lakáskiadás, és hogy működik ez a szállodákkal, szállodák mellett és a szállodákkal szemben. Sokszor elmondtuk, mi nem ellene vagyunk, hanem szeretnénk egy szabályozást, de sok más dologra is vonatkozik, akár az oktatási helyzet kérdésére, hogy lehetne nem a felsőfokú, hanem inkább a középfokú oktatásba abba előrelépni, hogy jobban álljon rendelkezésre magyar munkaerő. Összességében mi abban bízunk, hogy egy nagyon transzparens és egy egységes szabályozási rendszer alakul majd ki, amiben mindenkinek ugyanolyan lehetősége lesz majd a piacon megtermelni a profitját.
Volt már kapcsolatfelvétel önök között?
Nem volt, és ez teljesen normális is, hiszen hivatalosan, ugye azt is csak sajtóhírek alapján tudjuk, de hivatalosan nem jelent meg, hogy a gazdasági tárcához, tehát kapitány úrhoz fog tartozni a turizmus. Az, hogy milyen szinten fogja képviseltetni magát az ágazat, ezt se tudjuk még pontosan, de az előzetes információk alapján azért, mivel a mi ágazatunk a GDP-nek több mint 10%-át adja, tehát valószínűleg a következő kormányzat számára is, ahogy ezt el is mondták, nagyon fontos lesz. Ugye azért nekünk az az egy nagy büszkeség, hogy a mi szakmánkból érkezik a három közjogi méltóság egyike, Forsthoffer Ágnes, és ez mindenképpen egy elismerés, hogy egy ilyen pozícióba, egy turizmusba dolgozó, egész pontosan egy szállodás szakember kerülhet, úgyhogy mi optimisták vagyunk, bizakodóak, és azt is tudjuk, hogy abban a pillanatban, hogyha megalakul az új kormány, és elindul a szervezeti kialakítás, abban biztos, hogy lesz minden szövetségnek, olyan szövetségnek szerep, akik ebben részt tudnak venni.
Tovább bővül tehát a turizmus Magyarországon, a részletekről Flesch Tamást, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnökét kérdeztem.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
Hány óra?
Hajnal 2.
Megint nem alszol?
Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
Próbáld ki te is a Sedakurt.
A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
Alszol.
Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
Reklámot hallottak.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra, jó reggelt kívánok! 2026. május 8-án pénteken Törőcsik Zsolt vagyok. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Garami Zsuzsa és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Az olasz miniszterelnökkel tárgyalt Magyar Péter Rómában, a leendő kormányfő Magyarországra hívta Giorgia Melonit.
Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson, az országgyűlés hivatala intenzívebb képzéssel segíti őket.
Zalaegerszegen is azonosítottak azbeszt szennyezett kővel borított parkolót és utakat, mondjuk a részleteket. Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozott Magyar Péter Rómában.
A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, sikeres és előremutató megbeszélésen vannak túl. Úgy fogalmazott, megállapították, hogy Olaszország és Magyarország nagyon sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel, legyen szó akár az illegális migráció elleni határozott fellépésről, akár a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról, vagy éppen a tagállamok versenyképességének elősegítéséről. Magyar Péter közölte, meghívta Giorgia Melonit magyarországi látogatásra, és megállapodtak abban, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, valamint a Trieste magyar kikötő mielőbbi elkészültét.
Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson. Az országgyűlés hivatala ezért az eddigiekhez képest intenzívebb, széles körű képzéssel segíti az új képviselőket. A Tisza párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most lesz először képviselő, de a Fidesz-KDNP, valamint a Mi Hazánk képviselő csoportjában is lesznek olyanok, akik még nem voltak tagjai az országgyűlésnek. A szombati alakuló ülés 10 órakor Súlyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik. Magyar Péter várhatóan 15 órakor teheti le a miniszterelnöki esküt. Kis Júlia Lilla összeállítása.
Először ültünk itt ilyen pozícióban, ebben a csodálatos teremben, a világ egyik legszebb, hanem a legszebb termében, úgyhogy tényleg megható volt.
Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot az áprilisi választáson. Az országgyűlés hivatala ezért most egy intenzívebb és széles körűbb képzéssel segítette az új képviselőket. Az eseményről Kapitány István leendő gazdasági és energetikai miniszter képviselőtársaival tett közzé egy videót. Tanács Zoltán, a Tudomány
Tudományos és Technológiai Minisztérium leendő vezetője szerint a képzés hatalmas segítség az újonc képviselőknek. A Tisza Párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most lesz először képviselő, de lesznek újak a Fidesz és a KDNP frakcióiban is. Köztük 15 olyan politikus van, aki még nem volt képviselő. A Mi Hazánk 6 fős képviselőcsoportjában egy valaki nem volt még tagja az országgyűlésnek.
Senki nem születik vezetőnek.
Mindenkinek meg kell tanulni a vezetőnek lenni, hívta fel a figyelmet egy videóban Orbán Anita. A leendő külügyminiszter elmondta, mi szükséges ahhoz, hogy valaki fiatalon vezető lehessen. Arról beszélt, hogy őt már korán megtalálták vezetői pozíciókkal.
Mindig is célorientált voltam, feladatorientált, és szerettem volna tenni és hatni. Nekem ez nagyon-nagyon fontos, hogy legyen eredménye, és legyen társadalmi hatása annak, amit csinálok. És valószínűleg van egy olyan attitűdöm, ami miatt látták bennem a vezetőt.
Szerdán közzétették az országgyűlés szombati alakuló ülésének napirendi javaslatát is. A program 10 órakor Súlyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik, majd a mandátumigazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket, majd az új miniszterelnököt is. Magyar Péter várhatóan délután 3 órakor teszi le az esküt.
Az eleve szokatlan, hogy szombaton tartják a parlament ülését. Én nem is emlékszem, hogy ilyen lett volna.
Intenzív munkára számít az új kormány részéről Nagy Attila Tibor. A politikai elemző az M1-en szokatlannak nevezte a szombati alakulóülést, ráadásul a tervek szerint már vasárnap megkezdődhetnek a kormányalakításhoz szükséges lépések is. A parlamenti bizottságok például meghallgathatják a miniszterjelölteket.
Hétfőn ezek a meghallgatások folytatódnak annak érdekében, hogy minél gyorsabban felálljon a Magyar Péter vezette kormány. Őt ugye megválasztják szombat délután, de ahhoz, hogy a kormány felálljon, az a minisztereket ki kell nevezni, és az új miniszterelnök feladata, hogy minél gyorsabban a miniszterjelöltek meghallgatása után előterjesztést tegyen a köztársasági elnöknek az új miniszterek személyéről.
A szombati alakulóülés után délután 4 órától a Kossuth téren katonai díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással folytatódik a rendezvény, majd kezdetét veszi egy úgynevezett rendszerváltó népünnepély.
Most már több száz eseményt csináltunk, és itt is lesz egy meglepetés, méghozzá, ha emlékeztek Hegedű Zsolt táncára, azzal kapcsolatos lesz, hogy ha tehetitek, gyertek ki.
Mondta Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke. Magyar Péter a Kossuth téren is beszédet mond majd, ahol művészeti produkciókkal és meglepetés vendégekkel várják az ünneplőket.
Lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségéről Mellétei Barna Márton. Facebook oldalán azt írta: annak érdekében, hogy a legkisebb árnyék se vetüljön a rendszerváltásra, egyeztetett Magyar Péterrel, és abban maradtak. Az ország és a Tisza kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan szakembert kér fel a pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság.
Mellétei Barna Márton jelölését sokan kritizálták, amiatt, hogy ő Magyar Péter sógora. A leendő miniszterelnök úgy reagált, annak ellenére hozta meg ezt a nehéz döntést, hogy fantasztikus igazságügyi miniszter lett volna Mellétei Barna Márton. Az új jelölt nevét ma jelenti be Magyar Péter.
Lemondott az országos kórházi főigazgató. Révész János ezt a szervezet honlapján jelentette be, munkaviszonya június végén szűnik meg.
Lemondását azzal indokolta, hogy a hatályos jogi környezetben az országos kórház főigazgatót az ágazatért felelős miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki. Május 9-ét követően pedig mind a miniszter, mind a miniszterelnök személye változik, ezért azt tartja etikusnak, ha lehetővé teszi, hogy az ágazat új vezetése a legalkalmasabbnak ítélt főigazgatót mihamarabb megbízhassa feladatának ellátását.
Jelentősen nőtt a boltok forgalma márciusban a tavalyihoz képest. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 10,6%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban.
A naptárhatástól megtisztítva, vagyis a húsvéti többletforgalmat nem számítva is, több mint 8%-os volt a kiskereskedelmi forgalom erősödése. Utóbbi adat a legdinamikusabb növekedést mutatja 2022. májusa óta.
Lendületben a hazai építőipar, az első negyedében csaknem 3000 új otthon épült, ami éves szinten 4,3%-os növekedést jelent.
Az építési vállalkozók országos szövetsége szoros és jó együttműködésre készül az új kormánnyal, mert az állam a legnagyobb megrendelőként, piacfelügyelőként és szabályozóként is fontos szerepet játszik az ágazatban. Emlékeztetett a szervezet elnöke. Kori László szerint, ha a lakhatási tőkeprogram és az otthon start a jövőben is megmarad, akkor a tavaly megépült csaknem 12.500 új otthon idén megduplázódhat.
Az Évo számításai szerint, ha ezek a programok futnak, körülbelül 800 milliárd forinttal nagyobb megrendelést adhatnak az építőiparnak, mint enélkül lenne, és ebben a nehéz helyzetben ez egy kitörési pont, hogy lakást építünk, lakást újítunk föl. Arról nem is beszélve, hogy a múlt évben mindösszesen 12.400 lakás készült el, és jelenleg számításaink szerint körülbelül 25.000 lakást tudunk a program mentén ebben az évben munkába venni.
Zalaegerszegen is azonosítottak azbeszt szennyezett kővel borított parkolót és utakat. A város polgármestere a közösségi oldalán azt írta, a szennyezés miatt egy parkolót lezárnak, két utcában pedig előkészítik az aszfaltozást. Hozzátette, a vizsgálatokat folytatják, mintát vesznek minden olyan közterületen, amelyről feltételezhető, hogy esetleg azbeszt tartalmú kőzuzalékkal fedett. Nem a Zalai megye székhely az első, korábban Bozsokon, Szombathelyen, és Kőszegen is kimutatták a mérgező anyagot. Nagy Viktória információi.
Aggódva olvastam Zalai polgármester üzenetét, nagyon sokszor járok ezen a környéken, a város központjáról van szó, meg hát elég szeles utcák, valószínű, hogy mindenfelé hordja a télaport, úgyhogy hát reméljük, hogy nem lesz komolyabb gond. Remélem, hogy a hatóság megteszi megfelelő intézkedéseket.
Mondta a Krónikának egy zalaegerszegi lakos, akinek a munkahelye közel van az egyik érintett területhez. Egy belvárosi zuzalékos parkolóban, illetve a külső városrész két utcájában azonosították laboratóriumi vizsgálatokkal is az osztrák kőbányákból származó azbesztel szennyezett kőzuzalékot, erősítette meg a Krónikának Zalaegerszeg polgármestere. Balait Zoltán kiemelte, a parkolót lezárták és fóliával fették le, a két érintett utca esetében 10 km/h korlátozást vezettek be. Amilyen gyorsan a szabályozás lehetővé teszi, elkezdik mind három terület aszfaltozását. A polgármester arról is beszámolt, hogy további közterületeken is vesznek majd mintát, de félő, hogy több magánterület is érintett lehet.
Azok, akik tartanak attól, hogy a saját magáningatlanjukban ilyen anyagot vásárolhattak meg, ők sürgősen vegyék fel a kapcsolatot azzal a kereskedő céggel, ahonnan ezt beszerezték, és bizonyosodjanak meg arról, hogy lehet-e érintettség, amennyiben pedig tudják azt, hogy honnan vásárolták ezeket az anyagokat, akkor azonnal értesítsék a Zalavár megyei kormányhivatalt a megadott elérhetőségeken.
Balait Zoltán elmondta, hogy egy kiegészítő kormányrendelet alapján 100 millió forint rendkívüli támogatást kap a város a problémák kezelésére. A szennyezett kő beszerzésével kapcsolatban hozzátette, az eddigi adatok alapján a vállalkozók megfelelően jártak el.
Azok a vállalkozók, akik ezeket a felújításokat, beruházásokat megvalósították, ők tanúsítvánnyal is rendelkező anyagot vásároltak meg. Úgyhogy ez majd egy nagy kérdés lesz a jövőre vonatkozóan, akár a jogi felelősségre vonás, akár a különböző kártérítések esetében, hogy az ausztriai bányákból hogyan kerülhetett akár közvetlenül, akár közvetve tanúsítvánnyal is rendelkező szennyezett anyag ezekhez a kivitelező cégekhez.
Azbeszt szennyezés gyanúja először Bozsok községben merült fel, ott már januárban lezárt a kormányhivatal egy parkolót. Először a Greenpeace Magyarország Egyesület kapott figyelmeztetést arról, hogy Burgerlandban vizsgálatokat végeznek azbeszt szennyezés gyanúja miatt. Azóta már több városban, köztük Kőszegen és Szombathelyen is kimutatták a rákkeltő anyagot, de Nyugat-Magyarország szerte lehetnek érintett települések. A védekezés és a kárelhárítás költségeit átvállalja a kormány a múlt héten megjelent kormányrendelet alapján.
A német nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik az érettségi.
Középszinten több mint 10.000-en, emelt szinten mintegy 3.000-en írják meg a feladatokat. A szóbeli vizsgák júniusban lesznek.
Ma kezdődik a Kincsen Plusz tavaszi lóverseny és food truck show a Kincsen Parkban. A háromnapos rendezvényen sport és gasztronómia is várja az érdeklődőket.
Szotyori Nagy Ádám, a Kincsen Park ügyvezetője a Kossuth Rádióban elmondta, a program a női amatőr hajtó Európa-bajnoksággal kezdődik délután. Holnap további ügető és agárfutamokat, vasárnap galopp versenyeket tartanak, a kiegészítő programok között pedig be lesz tacskó verseny is.
A szombat nagyon erős lesz, ezt jó értelemben mondom, egykor kezdünk, ugye folyamatosan lesznek az ügetőversenyek, a Fergie emlékverseny, a Sprinter kupa, közben a a szünetekben mennek a kutyák, közben folytatjuk az Európa-bajnokságot, és nem mellékesen 18-zal, akkor pedig egy szabadtéri úgynevezett finish line partival, egy bulival kezdünk, és az időjárás kedvező lesz. Vasárnap a galopp tekintetében pedig a Nemzeti díj, Hazafi díj, Batthyány Hunyadi díj, Bábolnai díj, ezek mind kiemelt nagyon nagy díjak, tehát ezért ez már a szakmát is nagyon erősen érdekli. 95 lovat várunk, nagyon erős mezőnyök lesznek, külföldről is.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M0-ás autóúton az M2-es autóút közelében a Megyeri híd felé. A 73-as kilométernél szalagkorlátnak hajtott egy személyautó, csak a leálló sáv járható, a torlódás 2 kilométeres. Két autó ütközött az M2-es autóúton Budapest felé Vác és Szőtliget között, a 36-os kilométernél a külső sávba kell sorolni, ott is gyorsan nő a kocsisor. A 43-as főúton Szegeden a Bertalan Lajos hídon oszlopnak csapódott egy autó, a 2-es kilométernél az utat lezárták, a forgalmat helyben terelik el. Az M1-es autópálya a főváros felé vezető oldalán a Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben Bicskétől már most lassulások tapasztalhatók, főleg a külső sávban.
Budapest információkkal folytatjuk.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban lelassult a haladás a budai alsó rakparton a Petőfitől északirányban, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, illetve a Rákóczi úton a Blaha Lujza tér előtt. Ezen a hétvégén az M1-es metró a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusszal lehet majd utazni karbantartás miatt. A Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál lezárták a külső sávot, mert gázvezetéket javítanak. Siling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
A fátyol felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak keleten fordulhat elő zápor, zivatar, helyenként megélénkül a szél. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható, és a hétvégén is marad a napos, száraz, koranyárias idő.
Ez volt a Krónika 7-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Garami Zsuzsát és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
Műsor ajánlott. Délelőtt. Egy speciális teljes testfelületet vizsgáló módszer segíti a betegek bőrrák szűrését.
Azt mondta, hogy ez egy normálisnak tűnő anyajegy. Viszont az összehasonlításnál akkor ott derült ki, hogy óriásit változott.
A nemzetközileg is elismert vizsgálat középpontjában a melanóma korai felismerése áll, hiszen Magyarországon évente csaknem 2000-re tehető az újonnan felismert betegek száma, és csaknem 400-an veszítik életüket. A módszerről, eredményekről és a bőrrák szűréssel kapcsolatos félelmekről is beszélgetünk műsorunkban. Balog Tamás vagyok, várom Önöket. Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban.
Furulya, szűr, kalap, régi mesék a pödröt bajusz alól, a hagyományos pásztor élet emlékei. Szürkés barna tollruházat, erős futólábak, barangolás Európa legnagyobb túzok fészkelő helyén, a Körösmaros Nemzeti Park szikes pusztáin. Bivajgulyás, bivajburger, cirokszárra tekert kürtős kalács és nemzeti parki védjegyes portékák kóstolója. Dévaványa és a Túzok Fesztivál természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
Országjáró szombat délelőtt 11 órától a Kossuth Rádióban. Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
Uniós percek Brüsszelből, Berek Patriciától.
Magyarország csak a támogatást igényelje, a hitelre már nincs idő. A Politico cikke szerint ez az Európai Bizottság javaslata az új magyar kormánynak. A helyreállítási és újjáépítési alapból hazánknak járó források összesen 10,4 milliárd eurót tesznek ki. Ennek nagyobb része 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatás, míg 3,9 milliárd eurót hitelformájában lehetne igénybe venni. A bizottság szerint a forráslehívás augusztus végi határidejének lejártáig már nincs elég idő a reformok végrehajtására, és a hitel növelné Magyarország adósságállományát. Magyar Péter leendő kormányfő úgy nyilatkozott, bízik abban, hogy az EU kellően rugalmas lesz, és lehetővé teszi az összes forrás lehívását. A lap szerint azonban a bizottság már a választások előtt úgy számolt, hogy a szűk időkeret miatt Magyarország nem igényli majd a hitelkeretet. Jó tárgyalást folytattunk az Amerikai Egyesült Államok elnökével, közölte az X közösségi oldalon az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen nyilatkozatát feszülten várták az újságírók, miután nemrég ismét kiújult a vámvita az EU és az Egyesült Államok között. A bizottság elnöke a rövid közleményben először azt írta, hogy Donald Trump-pal beszéltek a közel-keleti helyzetről, és egyetértettek abban, hogy Iránnak soha nem lehet nukleáris fegyvere. Csak a harmadik bekezdésben tért ki az EU-USA-vám megállapodásra. Mindkét oldalon teljes mértékben elkötelezettek vagyunk a megállapodás végrehajtása mellett. Jól haladunk afelé, hogy július elején bevezessük a tervezett vámcsökkentést, írt a bejegyzése végén Ursula von der Leyen. Ennél több információ volt az amerikai elnök közlésében. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, július 4-éig, Amerika születésnapjáig hagy időt az EU-nak arra, hogy nullára csökkentse az amerikai termékek vámjait. Ellenkező esetben az európai termékek vámjai azonnal sokkal magasabb szintre ugranak majd, zárta bejegyzését az amerikai elnök. Az Európai Unió semmiféle fenyegetés hatására nem hagyja el Ukrajnát, jelentette ki az Európai Bizottság szóvivője. A testület napi tájékoztatóján arról kérdezték az újságírók, mi az EU válasza arra, hogy Oroszország megtorló csapást helyezett kilátásba Kijev ellen, és felszólította a külföldi szervezeteket, hogy hagyják el az ukrán fővárost. A szóvivő szerint Oroszország az elmúlt években már több diplomáciai képviseletben is kárt okozott, és a mostani fenyegetés is része a felelőtlen eszkalációs taktikának, de az EU nem változtat álláspontját.
Jó reggelt Magyarország, Törőcsik Zsolttal.
4:08 megsemmisítette az Alkotmánybíróság azt a kormányrendeletet, amely leállította a szolidaritási adó miatt indított önkormányzati pereket, így ezek hamarosan folytatódhatnak a bíróságon. Hogy milyen hatásai lehetnek ennek, arról is kérdezem a következő percekben Szita Károlyt, Kaposvár polgármesterét, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökét. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Na most itt egy nagyon bonyolult jogi folyamatról van szó, de ha jól értelmezem, akkor itt nem a szolidaritási adó megszüntetéséről van szó, hanem az ezzel kapcsolatos perek folytatódhatnak. Jól értelmezem?
Teljes mértékben jól értelmezi. A szolidaritási hozzájárulása szovább is érvényben van, és egész addig, amíg a kormány, az új kormány nem dönt úgy, hogy a szolidaritási hozzájárulási adó nincs szükség, és mentesíti az önkormányzatokat, hogy fizetniük kell, addig fizetnünk kell. Egyébként erre vonatkozóan magának a szolidaritási hozzájárulásnak a rendszerének a megváltoztatására már az elmúlt év novemberében tettünk javaslatot a mostani regnáló kormánynak, és nagyon örültem annak, akkor, amikor ezeket a javaslatokat átnyújtottuk Navracsics miniszter úrnak, akkor nyitott fülekre talált. Ez az egész rendszernek a teljes átalakítását jelentette volna. Ez csak egy szelete már a szolidaritási hozzájárulás az önkormányzati rendszernek, de ennek a hozzájárulásnak a teljes átalakítását jelentette volna, amelynek eredményeként jóval kisebb lett volna a teher az önkormányzatokon, más számítási móddal lett volna kialakítva, hogy kinek mennyit kell fizetni. Tudnia kell, hogy ma 800 település fizeti a szolidaritási hozzájárulást, az a 800 település, akinek van gazdasága. És ez a gazdaság, ez iparüzési adót termel, ez befizeti a várostak, és az egésznek a filozófiája az volt, és jelen pillanatban is az, hogy aki tehetősebb, vagyis van lehetősége, hogy ipara legyen, annak van adója, az adójának egy részét fizesse be az államnak, hogy ezzel szolidáris tudjon lenni azon településekkel, akiknek nincs gazdasága és nincs adója, mert ezt a rendszert akartuk és akarjuk a mai nap folyamán is még megváltoztatni, és ez így is fog maradni. Kitérve arra, hogy az önkormányzatoknak még rengeteg olyan szelete van, amely az elmúlt 30 évben átalakításra szorulna. Erről is tettünk le egyébként javaslatot a kormány asztalára az elmúlt év vége felé, teljes fogadókészség volt. Ezt a javaslatot, ezeket fogjuk egyébként visz tovább vinni továbbra is, ha az új kormánnyal, vagy valamelyik tisztviselőjével le tudunk ülni majd tárgyalni.
Ez nem történt meg ezek szerint, tehát nem volt még kapcsolatfelvétel önök és az új kormány között. Ugye ez azért is érdekes, vagy pikáns egy kicsit, mert hogy az önkormányzatokért felelős miniszter ott Kaposváron nyert egyébként egyéni mandátumot.
Hát én nem tudom, hogy ki lesz az önkormányzatért felelős miniszter, de valóban őszintén.
Ezt hallani, hogy ugye a területfejlesztés és vidékfejlesztés
tárcához
tartozhat majd.
Elképzelhető, hisz a név szerint Navracsics miniszter úr tárcáját teszi át, és Navracsics miniszter úr, tartoztunk ahhoz a tárcához, tartozunk még most is, mind önkormányzatok. Várjuk meg, amíg feláll az új kormány. Ennyi türelmet mindenképp szükséges is adni az új kormánynak. Mi is tudni szeretnénk azt, hogy hova kerülnek majd az önkormányzatok, azt pedig végképp szeretnénk tudni, hogy hogy áll azon elképzeléseinkhez, amelyekről a múlt év során már egyébként nem csak a megyei jogú városok, hanem valamennyi önkormányzati szövetség elkezdett tárgyalni a kormánnyal. Ennek gyakorlatilag az a lényege, hogy eltelt 30 év az önkormányzati törvénytől, kisebb-nagyobb foltozgatások voltak, de megváltozott körülöttünk a világ. Megváltozott Európa, megváltozott a világ, más lett a kis falvaknak a szerepe, más lett például a megyei jogú városoké, akik kétségkívül gazdasági, oktatási, kulturális, fejlesztési központtá váltak, hisz most már egy jelentős agglomerációs körben élő ott dolgozik nálunk, odahozza a gyermekét iskolába, oda járnak óvodába a gyereket, itt vásárol be, itt jön sportrendezvényekre, itt éli gyakorlatilag az életét, és este tér haza, vagyis új feladatok, új hatásköröket kell megállapítani, és a kormánynak és az önkormányzatoknak a megnövekedett terheket is újra kell osztania. Ezeket mi letettük az asztalra, mi ezek mellett kitartuk. Nagyon remélem, hogy az új kormánynál is nyitott fülekre találnak.
Hát ezek alapján azért lesz miről tárgyalni, és ugye a türelmet említette az imént, hát volt itt azért valaki, aki nem volt türelmes, az ön szolnoki polgármester kollégája felszólította önt, hogy mondjon le a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöki posztjáról. Például azért egyébként, mert nem tett semmit a szolidaritási adó ellen, ez ugye annak fényében is érdekes, hogy imént említette ezt a novemberi javaslatot. Megfontolja ezt a felszólítást, ami Szolnokról érkezett?
Mert emiatt sem kellene, de emiatt aztán végképp nem kellene lemondanom, meg egyáltalán nem kellene mondanom. Egyébként a megyei jogú városoknál szokás az, hogy kormányváltás idején áttekintjük a jelenlegi struktúránkat, és ha kell és szükséges, akkor hozzáigazítjuk a való élethez, és új struktúrát alakítunk ki. Ez elképzelhető lesz ennek a tavasznak a végén, a nyárnak az elején, de hát az a lényege nem fog változtatni. Az önkormányzatok céljai világosak, az önkormányzatok határozott elképzelésekkel rendelkeznek, az önkormányzatok határozott javaslatokkal is rendelkeznek, és nagyon sok ígéretet hallottunk már, nagyon reméljük, hogy ezek az ígéretek nem csak ígéretek maradnak.
Hallani arról is, hogy esetleg őszre önkormányzati választásokat írnak ki a Tisza, hogy a mostani lendületből ugye profitáljon önkormányzati szinten is. Ez szóbeszéd, tehát hogy ezt senki nem erősítette meg egyelőre hivatalosan. Ön ezt mennyire tartja elképzelhetőnek, illetve hogyha egy ilyen helyzet kialakulna, akkor ön készen állna-e arra, hogy ismét megmérettesse magát Kaposváron?
Nézze, a leendő miniszterelnöknek a nyilatkozatát hallgattam, amikor megkérdezték tőle, hogy kírja-e idő előtti önkormányzati választásokat, csinálja-e olyan kétharmados törvényt, amely ezt lehetővé tenné számára, ezt határozottan cáfolta. Hát én most ebben vagyok, hogy a leendő miniszterelnök ezt határozottan cáfolta, ebből az következik számomra, hogy mivel mi a mandátumunkat a településeink polgáraitól kaptuk másfél évvel ezelőtt, teszem hozzá, nem is régen, mégpedig arra kaptuk a mandátumunkat, hogy azt a programot, amit eléjük terjesztettük, az végrehajtassuk 2029-ig. 2029-ben jár le a mandátumunk, az a normális és az az európai, hogyha 2029-ig a mandátumot a polgármesteri tisztséget a települések polgáraitól elnyert emberek megtartják, beszámolhatnak majd 29-ben arról, hogy mit teljesítettek az ígéretekből, és akkor lesznek önkormányzati választások. Én ezt várom, de azt is bevallom önnek őszintén, láttam már karonvarjut.
Világos, hát meglátjuk, hogy majd mi lesz ez ügyben. Ami viszont biztos, hogy ön Fidesz színeiben nyerte el a polgármesteri tisztséget most már sokadjára, ugye 94 óta Kaposvár polgármestere, és azért az elmúlt hetekben a Fidesz megújulásának mikéntjéről, a jobboldal újjászervezéséről is nagyon sok szó esik, és azért többen felvetették azt, hogy az önkormányzatok is lehetnének ennek a bázisai. Ön hogy látja, hogy mi kell a jobboldal megújításához, akár ön személy szerint, akár a polgár mesterek, mit tudnak ehhez hozzátenni?
Én nagyon sokat, hisz mi napintat találkozunk az emberekkel. Köztük élünk. A polgármester az nem olyan, hogy bezárkozik egy elefántcsontoronyba, és ott éli az életét. Járunk a különböző szervezetekhez, hívnak bennünket, kint vagyunk az utcán, a kilukad egy út, azt meg kell javítanunk, ott találkozunk emberekkel, ha egy csapadék csatorna elromlik, azt is meg kell javítani. Megyünk az óvodákba, azért, hogy mire van szükségük, van elég játék, mi az, amit tennünk kéne. Rengeteg és számtalan emberrel találkozunk, nagyon sok emberrel tartjuk a kapcsolatokat, és az, hogy egy polgári közösség megerősödjék, és egy polgári közösség talpra tudjon állni, ezt mondom, egy Fidesz által delegált fideszes büszke polgármesterként, büszke vagyok arról, hogy polgármester vagyok, meg arra is, hogy fideszes. 1994 óta így éltem le az életemet. Bizony, ez a támasz egy polgári közösségnek a talpraállításába és megerősítésébe, ez egy nagyon fontos bázis lehet.
Meglátjuk, hogy hogyan alakul majd ez a jövőben. Az önkormányzatok ügyeiről és lehetőségeiről is kérdeztem az elmúlt percekben Szita Károlyt, Kaposvár polgármesterét, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökét.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban ezen a hétvégén az M1-es metró a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusszal lehet utazni karbantartás miatt. Zuglóban a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korong utcánál mától átépítés miatt időszakos sávlezárásra kell készülni. Schilling Zsolt, BKK Info.
Autós percek.
Baleset történt az M0-as autóúton az M2-es autóút közelében a Megyeri híd felé. A 73-as kilométernél szalagkorlátnak hajtott egy személyautó. Sok a törmelék a burkolaton, a torlódás pedig 4 kilométeres. Két autóút között az M2-es autóúton Budapest felé Vác és Szödliget között a 36-os kilométernél a külső sávba kell sorolni. Ott is gyorsan nő a torlódó kocsisor, most csak nem 2 kilométeres.
Időjárás jelentés.
Sok napsütésre számíthatunk, kevés gomoly felhő mellett északkeleten lehet egy-egy zápor, és mérsékelt marad a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. 7:30, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban Garami Zsuzsa.
Iráni katonai célpontokat lőtt tegnap az amerikai hadsereg. A légicsapásokat arra válaszul hajtották végre, hogy Irán rakétákkal és drónokkal, valamint felfegyverzett kishajókkal támadott meg három a Hormuzi szorosban nemzetközi vizeken közlekedő amerikai hadihajót. Washington szerint nem sértették meg a tűzszünetet az akcióval, mert az iráni támadásra adott válasz volt. Közben továbbra is mintegy 1500 jármű és 20 000 tengerész veszteg el a Perzsöl-öbölben a Hormuzi szoros blokádja miatt. A hajók ellen elkövetett mintegy 30 támadásban 10 tengerész vesztette életét. Megérkezett Hollandiába a hantavírussal fertőzött első két beteg, akiket az óceánjáró hajóról evakuáltak. A fertőzésben 3-an haltak meg, 8-an gyaníthatóan megfertőzöttek, jelentette a WHO. A hatóságok világszerte keresik azokat, akik kapcsolatba kerülhettek a hazatérő utasokkal. Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozott tegnap Magyar Péter Rómában. A leendő kormányfő sikeresnek és előremutatónak nevezte a megbeszélést. Több kérdésben, például az illegális migráció elleni fellépés és a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása ügyében is hasonló állásponton voltak. Ma egy éve választották pápává Robert Francis Prevost bíborost, aki 14. Leó néven lett a katolikus egyház feje. Az évforduló megünneplésére a Vatikán is készül, Az ajándékok között szerepel a Leo Rómában című film, amely a pápa és az örök város kapcsolatát mutatja be. Ma van a győzelem napja. Annak emlékére tartják, hogy 1945. május 8-án ért véget Európában a II. Világháború. 2004-ben az ENSZ közgyűlése május 8-át és 9-ét a megemlékezés és megbékélés napjává nyilvánította. A híradást Berente Marian szerkesztette, Krónikával 8 órakor jelentkezünk legközelebb.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
A középosztály elvesztését nevezte meg a Fidesz vereségének egyik legfőbb indokaként Navracsics Tibor, aki szerint ehhez hozzájárult az unióval való viszony megromlása és a néppártból való kilépés is. A Fidesz vereségének okait és a konzervatív tábor jövőjét is értékeljük a következő percekben Navracsics Tibor leköszönő közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Hát úgy tűnik, hogy azért sok pártársánál mélyebbre ásott az okok elemzésében, mert sokan a luxizást, fiatalok elvesztését, vagy épp Balázsi Gyulát teszik meg a vereség okaként. Ön hogy látja, hogy el lehet ezt intézni ennyivel?
Annyiban igen, hogyha ha polgári, középosztályi értékek közé soroljuk a polgári életvitelt, a takarékos életvitelt, a puritán életvitelt, és általában a nyitottságot, a nyitott világlátást is, hiszen ha luxizásról vagy fiatalok elvesztéséről beszélünk, akkor ez a kettő, ez tulajdonképpen polgári értékeket is sért. A luxizás, ugye a fennhéjázás, a gőg, a pazarló életmód azért egy középosztályi életstílussal nehezen összeegyeztethető. A fiatalok elvesztése pedig egy nagyon fontos figyelmeztető jel számunkra, hogy bezárkózott talán egy kicsit. Ha nem is azt mondanám, hogy az egész közösség, de ennek a közösségnek az elitje azok a vezetői, akik közhivatalt töltöttek be.
Mikor kezdődött ez a folyamat ön szerint? Tehát mikor ment el idézőjelbe téve ez a választás? Mert ezzel kapcsolatban is nagyon sok megfejtés látott napvilágot az elmúlt napokban, hetekben.
Hát látja, ez egy nagyon, nagyon nehéz és nagyon, nagyon érdekes kérdés, mert nyilván itt aztán óriási vitákat lehet folytatni arra, hogy egészen pontosan egy folyamat mikor kezdődik, aminek a végeredménye egy ilyen vereség, mint ez az április 12-i választási vereség volt. Én úgy gondolom, hogy önmagában az eredmény, tehát az, hogy ez egy kétharmados vereséget jelentett, ez talán a kampány utolsó időszakában következett így be. De azok a folyamatok, amelyek ide vezettek, azok nekem, én azt mondanám, hogy egy kb. 10 éve érezhetők azok a folyamatok, az egyre gyakrabban kirobbanó konfliktusok, nem csak mondjuk az uniós intézményekkel, de különböző társadalmi csoportokkal is, amelyek figyelmeztető jelek voltak, és még erősebb figyelmeztető jeleknek kellett volna lenniük valószínűleg az elmúlt időszakra nézve.
Mi az az ok, ami miatt, ha ez a folyamat 10 éve kezdődött, vagy kezdődhetett el, ami miatt nem változtatott a vezetés ezen? Nem ismerte fel, vagy egyszerűen a változtatásnak a képessége hiányzott?
Én úgy gondolom, hogy a maga módján próbált változtatni, arra a folyamatra nem figyeltünk fel, vagy azt a folyamatot értelmeztük talán félre, amely a középosztály képviseletével járó munka során előállt. A Fidesz tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy 1993-94-től kezdve egy jobbközép polgári pártként határozta meg magát, tulajdonképpen a középosztály pártjaként határozta meg magát. És az első időszakban, sőt, működésének jelentős részében valójában annak szentelte az energiáit és az idejét, hogy a középosztály törekvéseit valósítsa meg. És paradox módon, miközben anyagi értelemben, materiális értelemben talán egyetlen párt sem tett annyit az erős középosztály kialakításáért, mint a Fidesz. Gondolok itt a vállalkozások támogatásától kezdve a politikai rendszeren keresztül jelentési támogatásokig, amelyek mind-mind nagyon fontos oszlopai a mai
magyar középosztálynak, aközben a materiális javak mellett, mintha elfeledkezett volna azokról az értékekről, azokról az eszményekről, amelyek szintén a középosztályi életmódból, a polgári életmódból adódnak. A demokrácia értékelése, nem csak gyakorlása, hanem annak hangsúlyozása is, a jogállamiság, a piacgazdaság, és a többi, amit talán már túlságosan is magától értetődőnek tartottunk. Pedig látszik, hogy értékként mind a mai napig hangsúlyozni is kell, illetve tenni kell annak érdekében, hogy minél tökéletesebben érvényes.
Igen, ez valóban egy érdekes kettősség volt, hogy anyagi értelemben azért az a megerősödés, amiről ön is beszélt, ezt nem is vitatta senki gyakorlatilag, a középosztály tagjai sem ebben az időszakban. De hogyha már itt a luxizásról, Balázsi Gyuláról szó volt, van itt egy konkrétum is, hogy a Révész Máriusz leköszönő államtitkár a napokban azt mondta, hogy ezeket a túlárazásokat önnek és Gulyás Gergelynek is jelezte, de semmit sem tudtak tenni ellene. Ön hogy emlékszik erre, vagy mi az, ami miatt nem lehetett kezdeni például ezzel a jelenséggel semmit? Ez visszavezet arra, amiről eddig beszéltünk?
Hát Révész Máriusz az emlékezette egy kicsit kiszínezi a történeteket, baráti beszélgetések volt ilyen, de ez többször is előfordult, hogy egész egyszerűen a szolgáltatások áráról beszéltünk, másokkal is, nem csak Révész Máriusszal, és bizony megállapítottuk, hogy drágák ezek a szolgáltatások, de tekintettel arra, hogy itt általános közbeszerzési eljárásról volt szó, aminek sem a kiírását, sem az elbírálását, sem pedig az eldöntését nem mi, sem Gulyás Gergő, sem én nem végeztük, hiszen mi mind a ketten egy-egy minisztériumot jelenítettünk meg, amelyre nézve kötelezők voltak ezek a kiírások, ezért különösebben engem Révész Máriusz soha nem szólított fel, hogy járjak közbe ez ügyben, mint hogy ő sem tett egyébként semmit ellene.
Világos. Ugyan egy interjúban, amit a Mandinernek adott az elmúlt napokban, összefüggésbe hozta a vereséget és a középosztály elvesztését az uniós politikával, a Fidesz néppárti tagságával és ugye az annak hiányával az elmúlt években. Hogyha az uniós politikát nézzük, azt akkor mit gondol, hogy a néppárti tagság volt itt a döntő, akár a középosztály elvesztését illetően, vagy az a túlfeszített rossz uniós viszony, ami hát gyakorlatilag azért itt az elmúlt hetekben, hónapokban is még tovább eszkalálódott, mondjuk a legutóbbi Európai Uniós csúcs találkozón és azt követően?
Nagyon sok tagállamnak, sőt, azt mondanám, hogy mindegyik tagállamnak van bizonyos pontokon vitája az uniós intézményekkel, hiszen ez egy multilaterális nemzetközi szervezet, ahol mindenki a saját érdekeit próbálja meg érvényesíteni, tehát szinte szükségszerű, hogy konfliktusok robbannak ki, és azokat kezelik. Az Európai Néppárt ebből a szempontból, és a néppárti tagság ebből a szempontból egyfajta védőháló is volt a kormánypártok számára, és ugyanakkor egy olyan platform, egy olyan lehetőség, ahol elmagyarázhattuk az európai közvélemény előtt is a céljainkat, érdekeinket, és hogy mit miért teszünk. Az, hogy innen kilépett a Fidesz, ez megfosztott minket ettől a lehetőségtől, másrészt ettől a védőállótól is megfosztott. Én ezért gondolom, hogy ez hátrányos volt mindenképpen az uniós intézményekkel való kapcsolattartásban. Ugyanakkor az is, hogy miközben a legtöbb tagállamnak van bizonyos tekintetben konfliktusa uniós intézményekkel, más területeken azonban, amelyik az érdekét szolgálja, hogy nagyon erősen együttműködik ezekkel az uniós intézményekkel. Náluk ezek az együttműködési pontok egyre inkább ritkultak az elmúlt 10 évben, és ez szerintem szintén gyengítette Magyarország pozícióit az Európai Unióban.
Beszéljünk a jövőről, most eddig ugye az okokat tártuk fel, de mit lát, hogy hogyan tudja a jobb oldal, és most kifejezetten nem csak a Fideszről beszélek, hanem a jobb oldalról, hogyan tudja visszaszerezni magának a középosztályt?
Hát én úgy gondolom, hogy egyrészt az értékekre koncentrált közélettel, politikával, társasági élettel, és hangsúlyosan nem csak politikáról beszélek, mert úgy gondolom, hogy újra meg kell teremteni azokat a közösségeket, amelyek a szó tág értelmében vett közösségi, polgári, civil életet élnek, azaz itt a szabadidős tevékenységek től kezdve a politizálásig nagyon széles azon tevékenységek skálája, amelyek mentén ismét össze kell jönni, beszélni kell, vitatkozni kell, és ezeket ezekről az értékekről kell beszélnünk. Hogyan lehet a 21. században ma az ilyen látványpolitizálás mellett, mint amit Magyarországon is látunk, érvényesíteni a valódi értékeket, és hogyan lehet hűnek maradni az értékekhez. Én azt mondanám, hogy ma a jobbközép politizálásnak a jövője azon múlik, hogy létre tudnak-e jönni ezek a helyi, városi falvakban létrejövő közösségek, amelyek az ottani középosztálynak, az értelmiségnek, a feltörekvő társadalmi csoportoknak és a fiataloknak egyfajta természetes otthont vagy természetes szellemi környezetet.
Lát a jobb oldalban energiát arra, hogy újra szerveződjön ilyen alulról jövő kezdeményezésként, mert azért az elmúlt években ezek a kezdeményezések többnyire felülről csorogtak le a helyi szintekre, és például a digitális polgári körökben is nagyon sokan azt vetették föl, hogy nagyon hamar elmúlt az az időszak, amikor ők önmaguk tudtak szerveződni, és aztán megkapták felülről mondjuk azokat az üzeneteket, amelyeket továbbítaniuk kellett.
Igen, én úgy gondolom, hogy itt most van idő is, esély is, és akarat is arra, hogy most a helyi közösségek maguk formálják ki magukat. Én nem gondolom, hogy kellene most egy központi akarattal uniformizálni ezeket a közösségeket. Most az elkövetkező 3 évben nem lesznek választások, legalábbis előreláthatólag. Politikailag az előrejelzések szerint egy szélcsendesebb időszak is kezdődhet, és a közélet szempontjából is talán ránk fér egy kis lehiggadás, és ilyen értelemben ezek a körök, ezek a klubok, ezek a szalonok, ezek nyugodtan megszerveződhetnek, és kialakíthatják a saját érdeklődési körüket.
Milyen szerepe lesz önnek ebben? Mert ugye a Magyar Hang írta arról az elmúlt napokban, hogy Orbán Viktor önt, hát ők úgy fogalmaztak, hogy rábeszélte arra, hogy vegyen részt ebben a munkában.
Én ugye a hivatalos politikától léptem vissza, ami azt jelenti, hogy nem választottak meg a választókerületemben országgyűlési képviselőnek, és párt funkciót sem töltök be. Éppen ezért, ha úgy tetszik, akkor én a politikában pontosan úgy veszek részt, mint ahogyan egy a közélet iránt érdeklődő ember vesz részt. Hogy ez politikai munkát jelente, vagy közéleti tevékenységet, ez már csak definíció kérdése. De hát az nem titok senki számára, hogy számomra ez a világ, ez a jobbközép polgári világ az igazi szellemi otthonom és politikai otthonom is. Úgyhogy azért, hogy ez ismét megerősödjön, ezért természetesen mindent meg fogok tenni a jövőben is. Így a hivatalos politika, vagy a hivatásos politika világán kívül egyelőre.
Világos. Nehéz volt Orbán Viktornak rábeszélnie önt erre, vagy ez egy magától értetődő, hát hogy is mondjam, küldetés most a következő időszakban?
Hát ugye itt a nehézség az nem az orientáció, vagy nem az érdeklődés felkeltésében állt, hanem abban, hogy azért az embernek itt most már más elfoglaltságait is egyeztetni kell, tekintettel arra, hogy én most már nem főállású politikus vagyok, ebből adódóan nagyon sok mást is kell tennem, ami mellett kell erre is időt, energiát szánni, de nehéznek nem mondanám sohasem. Tehát ha engem ez a jobbközép polgári világ hív, akkor ezt nagyon megtisztelő tartom, és akkor természetesen a képességeimhez mérten igyekszem a legjobbat nyújtani.
Hogy látja az új kormány, a hamarosan hivatalba lépő kormány előtt álló kihívásokat? Ugye egyrészt az ön utódja egy viszonylag eddig ismeretlen Tiszás Lőrinc Viktória lesz, tegnap viszont az igazságügyi miniszter jelölt Mellétei Barna Márton végül lemondott, arra hivatkozva, hogy nem szeretné, hogyha az, hogy ő Magyar Péter sógora, az beárnyékolná majd a tevékenységét. Ugye ön ugye volt korábban igazságügyi miniszter is. Mit gondol akár erről a lemondásról, akár az új kormány előtt álló új kihívásokról?
Hát egyelőre azt látom, hogy ennek az új kormánynak az összeállítása jelen nehézséget, ami nem túl jó előjel az elkövetkező időszakra nézve. Egy válságos időszakban vagyunk, egész Európa válságban van, szükség van a stabil kormányzásra, ezt elmondtuk a választási kampányban is. Úgy tűnik, hogy a választópolgárok akkor kevésbé figyeltek erre oda, de itt ez már figyelmeztető jel, hogy a 16 miniszter jelöltből, immáron a második az, aki kénytelen váltani, hiszen az első Rubovszki Rita volt, aki akkor a liberális értelmiség felháborodása és ellenállása miatt volt kénytelen visszalépni. Most pedig az igazsági miniszter jelöltről láttuk, ami még súlyosabb eset volt, hiszen nyíltan felveti a nepotizmus vágyát, lévén a leendő miniszterelnök sógora. Tehát én úgy gondolom, hogy egyelőre az elindulás nehézségeivel küzdenek, de azt mondom, amit mindig is mondtam, és szerintem a politikai kultúrában mindig is irányadónak kell lenni, 100 nap jár minden kormánynak arra, hogy kialakítsa a saját gyakorlatát, a saját profilját, tegye meg az első lépéseket, és a méltányos bírálatok a 100 napos működés után érkezhetnek majd.
Mennyire lesz nehéz dolga, és akkor egy utolsó kérdés még a jövendőbeli kormánnyal kapcsolatban, az uniós források hazahozatalában az új kormánynak. Ugye itt az elmúlt napokban már több hír is megjelent arról, hogy az RRF-nek, tehát a helyreállítási alapnak inkább csak a támogatási részét hozzák haza, mert a hitel része az akár el is veszhet.
Én annak idején 4 évvel ezelőtt mind a 2 forrás folyósításának alapdokumentumait letárgyaltam, és alá is írtuk az Európai Bizottsággal. Innentől kezdve az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások döntően politikai színezetűek voltak. Sokszor változtatta az Európai Bizottság egyik tárgyalásról a másikra a feltételrendszert, ezért is volt nagyon nehéz a tárgyalások során is mindig előrébb jutni, mert az úgy meglehetősen nehéz, amikor a tárgyalópartner a következő tárgyalásra már más feltételrendszerrel érkezik, és ez vonatkozik az alapítványi egyetemekkel kapcsolatos kérdésekre is. Ha ez politikai rossz indulat volt, akkor ez nagyon hamar meglátszik majd, hiszen akkor a mostani kormány elől elhárulnak ezek az akadályok, és akkor viszonylag könnyű lesz megszerezni a forrásokat. Ha nem politikai rossz indulat volt a bizottság részéről, hanem egy átgondolt szakmai koncepció, akkor nehéz dolga lesz a magyar kormánynak, és akkor viszont az is bebizonyosodik, hogy mindaz a kampány, amit az uniós forrásokkal kapcsolatban a választási kampányban folytattak, egy hamis alapokon álló kijelentés sorozat volt.
A Fidesz vereségének okairól, a jobb oldal jövőjéről és az új kormány előtt álló kihívásokról is kérdeztem az elmúlt percekben Navracsics Tibor leköszönő közigazgatási és területfejlesztési minisztert.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
3:48 Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel is találkozott olaszországi útja során Magyar Péter, akit holnap az országgyűlés várhatóan miniszterelnökké választ. A Tisza párt elnöke sikeresnek és előremutatónak nevezte a tárgyalásokat, és azt írta, hogy megállapították, Magyarország és Olaszország sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel. A részletekről Szomláki Béla Olaszország szakértőt kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
Ugye egy filmfesztiválra utazott Olaszországba Magyar Péter. Mennyire bevett gyakorlat egyáltalán az, hogy egy még nem hivatalba lépett kormányfő találkozik az olasz miniszterelnökkel? Mi lehetett egyáltalán ennek az apropója?
Hát gondolom az egész egyszerűen, hogy Magyar Péter Olaszországba utazott, hogy Szerti Levántéban részt vegyen annak a dokumentumfilmnek a bemutatásán, amelynek ő szerinte nagymértékben köszönhette a győzelmét, és ha már ott járt, akkor gondolom a magyar diplomácia sikeresen elérte azt, hogy noha még nem beiktatott miniszterelnök, az olasz miniszterelnök asszony fogadja őt. Ennyit látunk benne.
Mindjárt beszélünk a fogadásnak a körülményeiről és a tartalmáról is, de magát az olaszországi útját Magyar Péternek hogyan értékeli az olasz sajtó? Beszámoltak-e egyáltalán róla?
Hát nem, mondjuk magáról, a találkozóról nem igen tudtak beszámolni, mert olyannyira szikár és annyira finoman szóval majdnem semmit mondó volt Giorgia Meloninak a Facebook bejegyzése, vagy nem is tudom melyik az ő, talán az Instagram bejegyzése, hogy arra nem igen tudtak támaszkodni, és ez annyira igaz, hogy a mainstream legfontosabb lapjai inkább Magyar Péter bejegyzését fordították, olaszra is jelentették meg, mert a miniszterelnök asszony az csak annyit írt, hogy ma délelőtt fogadtam Magyar Pétert, megválasztott miniszterelnök közelgő beiktatása alkalmából egy első eredményes egyeztetésre. Tehát ebben a Ezen a legfontosabb kétoldalú ügyek és az Európa előtt álló kihívások szerepeltek, köztük a versenyképesség erősítése, a migráció kezelése és a legfontosabb nemzetközi válságok szenáriói. Na most ez igazából nem, hogy is mondjam, nem visszhangozza Magyar Péternek azt a bejegyzését, hogy nagyon sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel. Az biztos, hogy megemlíti az illegális migrációt is, meg általában azokat a krízis szenáriókat, amelyekre Magyar Péter is utal, de egy ilyen óvatos távolságtartás van az egészben, és azt hiszem, hogy ez a fogadás, a fogadtatás körülményéről is erősen meglátszott, hogyha úgy tetszik. Nem azért, mert nem az udvarba fogadta, mármint a Kicsi Palota nagy udvarán, ahol általában egyfajta rövidített, majdnem díszemlével szokás fogadni a vendéget, hiszen még nem hivatalban lévő miniszterelnök, ezért a diplomáciai tanácsadója, a konszigliere fogadta Magyar Pétert, és kísérte fel a miniszterelnök asszony irodája elé. Úgyhogy nem ez volt a lényeg, hanem az, amit itten sokan próbáltak erősítgetni Magyarországon a testbeszédről, és mindenféle szerencsétlen összehasonlításokat tettek, hogy egészen másképp viselkedett Orbán Viktorral, akinek majdnem a nyakán lógott, és ugyanakkor meg milyen furán viselkedett, vagy legalábbis távolságtartóan. Én úgy gondolom, hogy ennek egészen más okai vannak, nem jó összehasonlítani, már csak azért sem, hiszen Giorgia Meloni 2018 februárja óta, lassan 8 éve, sőt, több mint 8 éve ismeri Orbán Viktort, évente találkozott vele, közöttük van egy erős baráti viszony, olyannyira erős ez a viszony, hogy Giorgia Meloninak Magyar Péterhez intézett egyértelmű gratulációjában, de nem telefonon, hanem a saját közösségi oldalán írt gratulációjában rögtön megemlíti, hogy milyen szoros és jó barátság kötötte őt Orbán Viktorhoz, akinek nagyon köszöni a 8 éve közös munkát is, és reméli, hogy ellenzékben is továbbra is a magyar nemzet javára fog dolgozni. Úgyhogy itt más dolgok is lehetnek a háttérben, szerintem meg ez egyszerűen arról van szó, hogy azokról a dolgokról, amelyek megelőzték Magyar Péter fellépését, és amelyekről azért most már inkább a nemzetközi sajtó is bölcs hallgatásba burkolózik, azért erre Giorgia Meloni tud. Tehát tudomása van arról, hogy milyen finoman szóval nem csinos dolgok történtek a közvetlenül a színre lépését megelőzően. Ha másonnan nem a diplomáciai jelentéseiből, vagy akár a bizalmas megbeszéléseiből is. És ne felejtsük el, hogy Varga Juditról van szó, nyilvánvalóan. Ne felejtsük el azt, hogy amikor Magyar Pétert ez a Szerti Levantéban kijelenti, hogy ő a saját feleségétől hallotta, hogy az Orbán kormány tulajdonképpen úgy működik, mint egy mafia, akkor azért nyilvánvalóan szándékosan elhallgatja azt, hogy azért emlékezik ilyen jól erre a kijelentésre, mert ezt titokban fölvette a feleséget tudta nélkül, majd az egészet letagadta az Európai Parlament, de na most erről Giorgia Meloni tud, és a viselkedésében ez a fajta testtartásában, ez a finom távolságtartás megnyilvánul, már csak azért is, mert ő is nő, ő is politikus, akárcsak Orga Judit, a Magyar Péter volt felesége. Én jól emlékszem arra, amit a 6-7 évvel ezelőtt mondott, de megismételte 3 évvel ezelőtt Spanyolországban, amikor azt mondta bemutatkozásképpen és identitásának leírásaképpen. Nagyon érdekes volt, rövid. Giorgia vagyok, nő vagyok, anya vagyok, olasz vagyok, katolikus vagyok. Senki nem veheti el tőlem ezt az identitást. Tehát ő, mint nő, mint anya, és mint politikus, gondolom, hogy valamilyen szinten azért ha magában szolidáris Varga Judittal, és ez valamilyen szinten tükröződhetett ebben a furcsa, távolságtartó, hátradőlő, keresztbe karját fonó megjelenéssel, de hát nem ez a lényeg, mert Giorgia Meloni azért egy okos nő, hazája javát szolgálja, Magyarországot is szereti, hazájának a javára azt szolgál, hogyha jó kapcsolatokat ápol, és ezt ki is mondja, hogy a két ország közötti kapcsolatok azok erősek, szilárdak, és tovább szándékozunk erősíteni azokat. Azt hiszem, hogy ez a lényeg az egésznek, a többi az mind találgatás, illetve hát nem találgatás, mert ez egészen egészen biztosan tudhatjuk, hogy nem csak egy politikus életére kíváncsi, vagy politikai életére kíváncsi a másik fél, hanem mindig kíváncsi az előéletére is.
Világos. És hogy az unió szintéren mi lesz, az pedig egy következő beszélgetésben majd megbeszéljük, mert hogy most elfogyott az időnk. Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel is találkozott, tehát olaszországi útja során tegnap Magyar Péter, akit holnap az országgyűlés várhatóan miniszterelnökké választ. A gesztusokról, az egész találkozónak a jelentőségéről pedig Szomráki Béla olaszország szakértőt kérdeztem az elmúlt percekben.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt!
Macska gyökér, gomló doboz, citromfű. Ha nem jön az álom, te csak csukd be a szemed. A többiben segít a három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte.
Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Reklámot hallottak. BKK Info.
Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban lassú az előrejutás a budai alsó rakparton a Petőfénynál, északirányban a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Szél-Kálmán tér felé vezető utakon. Ma este 8 órától lezárják a pesti alsó rakpartot a Margit híd és a Lánchíd között egy rendezvény előkészületei miatt, majd hétvégére az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszon. Siling Zsolt, BKK Info.
Ami pedig az időjárást illeti, sok napsütésre számíthatunk 21 és 26 fok közötti csúcsértékekkel.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra, jó reggelt kívánok, 2026. május 8-án pénteken, Törőcsik Zsolt vagyok. Most hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Garami Zsuzsa és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Az olasz miniszterelnökkel tárgyalt Magyar Péter Rómában, a leendő kormányfő Magyarországra hívta Giorgia Melonit.
Újabb szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal, jelentősen egyszerűsödik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés.
Ma ünnepli 100. születésnapját Sir David Attenborough, brit műsorvezető, természettudós és író, az ismeretterjesztő televíziózás megújítója. Mondjuk a részleteket. Iráni katonai célpontokat lőtt tegnap az amerikai hadsereg válaszul arra, hogy Teherán rakétákkal és drónokkal, valamint felfegyverzett kishajókkal támadott meg három a Hormuzi szorosban nemzetközi vizeken közlekedő amerikai hadihajót. Washington a válasz csapással nem sértette meg a tűzszünetet.
Közben továbbra is mintegy 1500 jármű és 20 ezer tengerész veszteg el a Perzsa-öbölben a Hormuzi szoros blokkádja miatt. A hajók ellen elkövetett mintegy 30 támadásban 10 tengerész vesztette életét.
Az amerikai elnök július 4-ig elhalasztotta az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést.
Donald Trump közösségi oldalán azt írta, telefonon beszélt az Európai Bizottság elnökével, aki azt ígérte, Brüsszel teljesíteni fogja a tavalyi megállapodást bizonyos vámok nullára csökkentéséről. Az amerikai elnök arról is beszámolt, Ursula von der Leyennel egyetértettek abban, hogy Iránnak soha nem lehet atomfegyvere.
Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozott Magyar Péter Rómában. A leendő miniszterelnök úgy fogalmazott, sikeres és előremutató megbeszélésen vannak túl, és meghívta Giorgia Melonit Magyarországra. Megállapodtak, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők munkáját. Magyar Péternek ez még nem hivatalos kormányfői látogatása volt, miniszterelnökként ugyanis Lengyelországba és Bécsbe utazik majd először. Mészáros László összefoglalója.
Az olasz miniszterelnök hivatalos rezidenciáján fogadta Magyar Pétert Giorgia Meloni. A találkozóra a lendő magyar kormányfőt Orbán Anita külügyminiszterjelölt is elkísérte. Ünnepélyes és szívélyes fogadás. Ezzel a szöveggel osztott meg egy videót a közösségi oldalán a leendő miniszterelnök, miután egyeztetett az olasz kormányfővel. Magyar Péter azután utazott Rómába, hogy kedd este bemutatták a róla szóló dokumentumfilmet a Sestri Levantei Nemzetközi Filmfesztiválon. A találkozót követő posztjában Magyar Péter arról írt, sikeres és előremutató megbeszélést folytatott Giorgia Melonival. A leendő kormányfő úgy fogalmazott, megállapították, hogy Olaszország és Magyarország nagyon sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel. Legyen szó akár az illegális migráció elleni határozott fellépésről, akár a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról, vagy éppen a tagállamok versenyképességének erősítéséről. Emellett megállapodtak abban, hogy közösen segítik a két ország befektetőit, és felgyorsítják a Trieste magyar kikötő megépítését. A megválasztott kormányfő arról is írt, hogy meghívta Magyarországra Giorgia Melonit.
Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése.
A program 10 órakor Súlyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren, a főváros pedig a rakparton.
Lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségéről Mellétei Barna Márton. Facebook oldalán azt írta, annak érdekében, hogy a legkisebb árnyék se vetüljön a rendszerváltásra, egyeztetett Magyar Péterrel és abban maradtak. Az ország és a Tisza kormány érdekét azt szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan szakembert kér fel a pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság.
Mellétei Barna Márton jelölését sokan kritizálták, amiatt, hogy ő Magyar Péter sógora. A leendő miniszterelnök úgy reagált, annak ellenére hozta meg ezt a nehéz döntést, hogy fantasztikus igazságügyi miniszter lett volna Mellétei Barna Márton. Az új jelölt nevét ma jelenti be Magyar Péter.
Egyelőre nem történt egyeztetés a szolidaritási hozzájárulás jövőjéről a leendő kormány tagjai és a Megyei Jogú Városok Szövetsége között, mondta a szervezet elnöke.
Szita Károly a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, az alkotmánybíróság alaptörvény ellenesség miatt megsemmisítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egyes rendelkezéseit. Így folytatódhatnak az önkormányzatok adóterhével kapcsolatos perek a bíróságokon. A kaposvári polgármester hangsúlyozta, a kormányzati intézkedés lényege, hogy a jelentősebb helyi iparűzési adóerő bevétellel rendelkező tehetősebb önkormányzatok hozzájárulást fizetnek a központi költségvetésbe, majd ezt a pénzt visszaosztják a szerényebb bevételekkel bíró, nehezebb pénzügyi helyzetben lévő településeknek. Hozzátette, a szövetség már korábban jelezte, hogy a rendszer teljes átalakítására van szükség, javaslataikat pedig az új kormánnyal is ismertetik majd.
Új feladatok, új hatásköröket kell megállapítani, és a kormánynak és az önkormányzatoknak a megnövekedett terheket is újra kell osztania. Ezeket mi letettük az asztalra, mi ezek mellett kitartuk. Nagyon remélem, hogy az új kormánynál is nyitott fülekre találnak.
Politikamentes agrárkamarát sürget a Tisza leendő agrár- és élelmiszergazdasági minisztere.
Bóna Szabolcs arra reagált, hogy Papp Zsolt lemondott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöki posztjáról, miután a Fidesz listán bejutott az országgyűlésbe. Bóna Szabolcs a lemondást helyes lépésnek nevezte és azt írta, most jön a politikamentessé tétel. Szerinte a kamara feladata nem az, hogy a hálózatot politikai kampány céljaira használja.
Minél kevesebb beavatkozást vár a turizmus vendéglátásba az új kormánytól a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetsége.
A szervezet tiszteletbeli elnöke a Kossuth Rádióban arról beszélt, fontos a mindenki számára tiszta versenyhelyzet, amiben szerinte a kormányzat feladata a törvényi szabályozás és az egyenlő lehetőségek biztosítása. Flesz Tamás úgy gondolja, hogy a hangsúlyos lenne egyebek mellett az Airbnb-re vonatkozó szabályozás kidolgozása.
Nagyon lényeges lenne, hogy végre tisztába tegyük, hogy mi az az Airbnb, mi az a rövidtávú lakáskiadás, és hogy működik ez a szállodák mellett és a szállodákkal szemben. Sokszor elmondtuk, mi nem ellene vagyunk, hanem szeretnénk egy szabályozást, de sok más dologra is vonatkozik, akár az oktatási helyzet kérdésére, hogy lehetne nem a felsőfokú, hanem inkább a középfokú oktatásba abba előrelépni, hogy jobban álljon rendelkezésre magyar munkaerő. Összességében mi abban bízunk, hogy egy nagyon transzparens és egy egységes szabályozási rendszer alakul majd ki, amiben mindenkinek ugyanolyan lehetősége lesz majd a piacon megtermelni a profitját.
Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját hűtlen kezelés gyanúja miatt.
Az ügyészség szerint egy állami tulajdonú cég 2014-ben kockázatelemzés és hitelképességi vizsgálat nélkül adott több mint 8 millió eurós kölcsönt egy romániai naperőmű projektre, amely végül nem valósult meg. A román társaságot később felszámolták. Az államot ért vagyoni hátrány meghaladja a 2,5 milliárd forintot. A nyomozásban korábban már 5 másik gyanúsítottat is kihallgattak, köztük igazgatósági tagokat és a hitelt igénylő cég vezetőjét. 27 ingatlant pedig zároltak.
Újabb szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal. Jelentősen egyszerűsödik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés, ugyanis az ügyfelek már online is hozzájuthatnak jövedelemigazolásukhoz és nullás adóigazolásukhoz, mondta a Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség Egyesület elnöke.
Kósa Ferenc a Kossuth Rádióban ismertette, a dokumentumokra egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babaváró kölcsön, valamint a családi otthon teremtési kedvezmény igényléséhez van szükség. Hozzátette, a digitális állampolgárság program hamarosan csatlakozik ahhoz az uniós egységes digitális személyazonossági keretrendszerhez, amely biztosítja, hogy az ügyintézés Európa szerte elérhető legyen.
Például, hogyha mi Németországba, Spanyolországba, Franciaországba, vagy bármelyik más Európai Uniós tagállamban szeretnénk ügyet intézni, akár azért, mert turistaként vagyunk abban az országban, és mondjuk ne adj Isten valamilyen baleset ért minket, és mondjuk ott kell igazolnunk azt, hogy rendelkezünk társadalombiztosítással, akkor a jövőben ezt majd meg fog tudni tenni a DÁP-val, vagy mondjuk, hogyha munkát kívánunk vállalni egy másik tagállamba, akkor ott is az ottani online szolgáltatásokba ezzel az applikációval be fogunk tudni jelentkezni. És ezen túlmenően létre fognak hozni egy úgynevezett európai egészségügyi adatteret. Ez olyasmi, mint nálunk az EST, csak az egész Európai Unióra kiterjed. Tehát ez azt jelenti, hogy például, hogyha mondjuk elmegyünk nyaralni, és azt veszük észre, hogy a nagyon fontos gyógyszerünkből nem készítettünk be eleget, mert mondjuk szívgyógyszert szedünk, akkor ebben az esetben lehetőség lesz majd arra, nyilván ez most még nem működik, de nem olyan távoli jövőben megtehetjük azt, hogy az EST-ben elhelyezett elektronikus receptünket majd egy másik tagállam gyógyszertárában váltsuk ki.
Az új funkció csak a DÁP weboldalán érhető el, a mobil applikációban nem.
A német nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik az érettségi.
Középszinten több mint 10 000-en, emelt szinten mintegy 3 000-en írják meg a feladatokat. A szóbeli vizsgák júniusban lesznek.
Ma ünnepli 100. születésnapját Sir David Attenborough, brit műsorvezető, természettudós és író, az ismeretterjesztő televíziózás megújítója.
Sir David Attenborough egész életét a természet megismerésének szentelte. A természetfilmeket a szórakoztató és egyben tartalmas televíziós műsorok rangjára emelte. Legismertebb sorozatai az Élet a Földön, az Élő Bolygó és a Vadvilág. Tiszteletére a BBC ünnepi tévéműsort állított össze, és este gálát rendez a Royal Albert Hallban.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M0-ás autóúton az M2-es autóút közelében a Megyeri híd felé. A 73-as kilométernél csak a leállósáv járható, a torlódás 4 kilométeres, ami az M2-es autóút forgalmára is visszahat. A 43-as főúton Szegeden a Bertalan Lajos hídon oszlopnak csapódott egy autó, a 2-es kilométernél az utat lezárták, a forgalmat helyben terelik el. Erős a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon, így az M1-es autópályánál, Biatorbágynál, az M3-as autópályán Magyaródnál, illetve a fővárosi bevezető szakaszon, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán.
Budapesti információkkal folytatjuk.
Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést, Zuglóban a Róna utcában, a Szugló utcánál sávlezárásra készüljenek. Lassan lehet haladni a Budai alsó rakparton, a Petőfénynál északirányban, a Szélkálmán tér környékén, illetve a Budaörsi úton, a Sasadi úttól, de akadozik az előrejutás a pesti alsó rakparton, a Margit hídtól a Lánchídig. Hétvégén az M1-es metró a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusszal lehet utazni karbantartás miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
A fátyol felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak keleten fordulhat elő zápor, zivatar, helyenként megélénkül a szél. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható. A hétvégén is marad a napos, száraz, koranyárias idő.
Ez volt a Krónika 8-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Garami Zsuzsát és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A Veszprém után a Szeged is búcsúzott a férfi kézilabda BL-től. Nem aggódik a kevés játékperc miatt Tóth Alex. Kialakult a döntő párosítása az Európa Ligában és a Konferencia Ligában is. Jó reggelt kívánok, Mújdrica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A Szeged kettős vereséggel búcsúzott a férfi kézilabda bajnokok ligája negyed döntőjében. A Tiszaparti együttes a hazai pályán elszenvedett 7 gólos vereség után 45-37-re kapott ki a címvédő német Magdeburg otthonában a párharc tegnapi visszavágóján. Ezzel eldőlt, hogy ebben az idényben sem lesz magyar csapat a BL négyes döntőjében. Marosán György, a Nemzeti Sportrádió szakértője így értékelt a tegnapi mérkőzést követően.
A PIK Szeged az első mérkőzésen összegyűjtött nagy hátrányának köszönhetően nem jó esélyekkel lépett már pályára az első percekben sem a Magdeburg otthonában, viszont az első 10 percben a Magdeburg azt megmutatta, hogy komolyan veszi a mérkőzést, hiszen gyorsan magához ragadta a kezdeményezést, és óriási tempója volt a mérkőzésnek. Nem érkezett olyan extra teljesítmény sem kapuból, sem védekezésből a PIK részéről, amivel megállíthatónak tűnt volna ez a Magdeburg. Így egy örömkézilabda volt, egy nagyon komoly tempó kézilabda, rekord mennyiségű góllal. Ami nekem fontos, és szerintem mindenkinek, az, hogy a PIK Szeged milyen karaktert mozott, egy percig sem adta föl. Nem volt kérdés, melyik a jobb csapat, melyik csapat áll jobb játékosokból, az a Magdeburg, de nem adta fel a PIK Szeged. Betűdött a labdai Bánhidi Bence, fazekas, nemhogy pályára lépett, kiválóan kézilabdázott, Furka gólt is szerzett, pályára lépett ugye két akadémista még. A PIK Szeged fölé teljesítették, lehet a realitás egy kicsit ugye a kielcének a kiejtésével, igen, de igen. Hogy csalódásként én gondolom, hogy nem élhetik meg. Persze, mindig győzni akar egy sportoló, de semmiképpen sem szabad bántani őket, hogy nem jutottak el Kölnbe, hiszen egy sokkal jobb csapat győzte le őket. Az, hogy a kielcét kiverték, azzal borították én gondolom a papírformát, és egy szép eredmény, hogy idáig eljutottak.
A férfi kézilabda BL júniusi kölni négyes döntében a Magdeburg mellett a Veszprémet búcsúztató Füchse Berlin, valamint a Barcelona és az Aalborg szerepel majd.
Nemzeti Sport Krónika.
Van benne hiányérzet, de nyugodt a jelenlegi helyzetével kapcsolatban Tóth Alex, erről a Bormusz magyar válogatott középpályása beszélt az M1-nek eddigi játékperceivel kapcsolatban. A 20 éves játékos januárban igazolt az angol labdarúgó bajnokságban szereplő jelenleg 6. helyen álló csapathoz, amelyben eddig 7 bajnokint kapott lehetőséget. Tóth Alexzel Dedecsik Ferenc beszélgetett.
Most már több mint 3 hónapja ott vagy a Bormuszban. Kezdjük talán azzal, hogy mi volt neked a legkönnyebb és a legnehezebb, amit meg kellett szokni az egész Premier League légkörében.
Nyilván a legnehezebb az intenzitás különbsége. Azért tényleg nagy ugrásnak mondanám így a magyar NB1-ből, a világ legerősebb, legintenzívebb bajnokságába egyből, de szerintem tényleg minden adott itt, hogy felvegyem a ritmust, és sokat tudja fejlődni.
Nagyon fiatalon óriásit léptél előre ezen a télen. A Bormusz pedig híres arról, hogy azért tudatosan építenek fel fiatal játékosokat, és azért nálad is úgy tűnik most, hogy hagynak időt, hogy felvedd a ritmust. Te magad hogyan értékeled az első 3,5 hónapodat most a játék lehetőség szempontjából?
Persze, abszolút lehet bennem hiányérzet. Nyilván mindig a pályán akarok lenni, de türelmesnek kell legyek, és tényleg bízok itt mindenkiben, aki itt dolgozik a klubnál, mert őket igazolja azért, hogy az elmúlt időszakban, hogy építették fel a játékosokat, és bízok benne, hogy engem is így szeretnének majd felépíteni, és én teljesen partner vagyok ebben, hogy tényleg beleteszem hétről hétre a munkát, és kivárom a soromat, és amikor lesz lehetőség, akkor kell majd éljek vele. Úgy gondolom, hogy akkor minden rendben lesz, hogyha megkapom a lehetőséget, és élek vele.
Ez mentálisan nehéz, mert most úgy veszem ki a szavaidból, hogy ezt ilyen nagyon racionálisan látod, kalapot emelni kell előtted minden szempontból, hogy ezt kívülről is ilyen racionálisan látod, úgy, hogy egyébként közben benne vagy ebben az egész folyamatban, tehát hogy akkor ez így mentálisan nem nagyon zavar meg.
Hát ha őszinte leszek, akkor nyilván azért, de minden ember karrierében, meg minden ember életében vannak mélypontok, de úgy gondolom tényleg, hogy azért hálás lehetek, hogy itt lehetek, és tényleg én beleteszem a munkát, és tudom, hogy ha beleteszem a munkát, akkor annak igenis lesz eredménye, úgyhogy azért vagyok nyugodt. De nyilván azért zavaró, mert tényleg, ahogy említettem, mindig a pályán akarok lenni én is. Én megteszek mindent tőlem tehetőt, aztán lesz, ami lesz, rajtam nem fog múlni.
Tóth Alexet hallották. Aston Villa Freiburg döntőt rendeznek a labdarúgó Európa Ligában. A második számú európai kupasorozat elődöntőjében a tegnapi visszavágókon Aston Villa Nottingham 4-0 és Freiburg Braga 3-1. Az angolok 4-1-es, míg a németek 4-3-as összesítéssel jutottak tovább. Unai Emery az Aston Villa menedzsere a negyedik különböző csapatával már a hatodik Európa Liga döntőjére készülhet majd. Most a spanyol szakembert hallják.
Az első mérkőzésen ugyan vereséget szenvedtünk, de megőriztük az egyensúlyt, és nem kaptunk második gólt, ami nagyon fontos volt. Hogy miért is? Mert most a Villaparkban tudtuk, hogy más lesz. Megpróbáltunk jobban felkészülni, illetve nyomást gyakorolni az ellenfél játékosaira, és ezt meg is tettük most a találkozón. Azokra a dolgokra koncentráltunk, amelyeken javítanunk kellett az első mérkőzéshez képest, és a játékosok fantasztikusak voltak. Természetesen a hangulat is hatalmas volt. A szurkolók nagyszerű hangulatot teremtettek itt, segítettek nekünk, támogattak minket, velünk játszottak. És milyen volt megnyerni a mérkőzést? Nagyjából minden a terveink szerint alakult.
És a konferencia döntőjében is lesz angol csapat. A Crystal Palace ugyanis tegnap 2-1-re nyert a Shakhtar Donetsk ellen, és 5-2-es összesítéssel biztosította helyét a fináléban, ahol a Strasbourgot búcsúztató Rayo Vallecanóval csap majd össze. A Ferencváros sorozatban harmadik idényében jutott be a labdarúgó bajnokok ligája döntőjébe, ünnepelnie viszont legutóbb 2022-ben sikerült. Az FTC az Zalaegerszeg ellen lép majd pályára a holnapi fináléban, amelyet ezúttal is a Puskás Arénában rendeznek. A 18 órakor kezdődő találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. Környei Bence összeállítása következik, amelyben Ton Rámákerc és Gabriel Kanikovszki is megszólal majd.
We know it's not in our own hands anymore, the league, but the cup now, we have to win it.
A bajnoki cím sorsa már nem a saját kezében van az FTC-nek, a magyar kupa siker viszont igen, így utóbbi trófeát mindenképpen meg szeretnék nyerni. Ezt árulta el Ton Rámákerc, a Ferencváros védője az M4 Sportnak. A zöldfehérek sorozatban harmadik kupadöntőjükön lépnek pályára szombaton. Erre már volt példa, legutóbb 2015 és 2017 között. Olyanra viszont nem, hogy egymás után hármat elveszítsen az FTC, ezt pedig ezúttal is mindenképpen elkerülnék a fővárosiak.
We have to go full.
Teljes erőbedobással kell játszanunk, sok meccsünk volt már ebben a szezonban, és hosszú hónapokig sikerült heti két meccses terhelés mellett is eredményesnek lenni. Szóval nem jelenthet problémát az ET ellen játszani, és nyerni egy hét alatt kétszer. Utalt arra Rámákerc, hogy a szombati kupadöntő után egy héttel ismét a Zalaegerszeggel csap össze az FTC a bajnokság utolsó fordulójában, szintén rendkívül fontos mérkőzésen. Ebben az idényben Robbie Keane együttesének eddig nem ment az ET ellen, ugyanis mindkétszer kikapott a Zalaegerszegtől a bajnokságban. A múlt hétvégi Újpest elleni derbin is gólt szerző Gabriel Kanikovszki ugyancsak tavaly nyáron érkezett az FTC-hez, így nem volt tagja a csapatnak az előző két elveszített kupadöntőn, de szülőhazájából Izraelből van tapasztalata elbukott fináléról, ezt pedig nem szeretné átélni a Ferencvárossal.
Yeah, I was in my head.
Sokáig alig bírtam elfelejteni azt a vesztes kupadöntőt, de ezek is olyan mérkőzések, amikből sokat lehet tanulni. Most már érettebb játékos vagyok, annak a vereségnek is köszönhetően. Egy döntőnek teljesen más a lélektana, és én is, valamint a csapat is készen áll arra, hogy megnyerje a magyar kupát, fogalmazott Kanikovszki. A Ferencváros legutóbb 2022-ben nyerte meg a sorozatot. Érdekesség, hogy az akkori döntőre nevezett keretből már csak három játékos, Dibusz Dénes, Botka Endre és Christopher Zakariassen tagja a keretnek. Ha a csúcstartó FTC legyőzi a Zalaegerszeget, akkor története 25. kupa győzelmét ünnepelhetné, és egyben legrosszabb esetben is bebiztosítaná helyét az Európa Liga selejtezőjében.
Befejezheti felnőtt csapatai menedzselését az NK Universitas Pécs. Erről írt közösségi oldalán Rád Géber László, a klubot működtető Nemzeti Kosárlabda Akadémia alapítója. Az NK Pécs női csapata kedden megnyerte a klub történetének első magyar bajnoki címét. Rád Géber László szerint a siker ellenére a klub finanszírozása hosszú ideje nem megoldott. A szakember bejegyzésében segítséget kér, azt írja, 10 napon belül nem sikerül megteremteni az Euroliga indulás feltételeit, akkor a klub a jelenlegi formájában nem tud tovább működni.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A férfi futsal NB1 felsőházi rájátszásának 8. fordulójában az Újpest 2-1-re legyőzte idegenben a címvédő Veszprémet. Az újpestiek így már 6 ponttal előzik meg a második helyen álló, egy meccsel kevesebbet játszó Nyíregyházát és az ugyancsak 20 pontos Veszprémet. Sulcsák Máté szerezte az Újpest első gólját, majd a találkozót követően Bozsovics Dávidnak nyilatkozott.
Elképesztő erőket mozgosítottam már a kupa döntő első mérkőzése óta. Azt gondolom, hogy ezért kijár a gratuláció igazából. Az én egyéni hibámból kaptuk az első gólt. Szerencsére az első félidő vége előtt sikerült egalizálnom, és onnantól kezdve a második félidőben pedig akaraterőnkön múlott az, hogy meg tudtok fordítani a mérkőzést.
Nem tudom, milyen célkitűzések voltak a szezon előtt Újpesten, de az, hogy játszottatok már egy kupa döntőt, és most azért félig meddig ott vagytok a bajnoki döntőben, az mennyire volt reális cél a szezon előtt?
Titkon vágytunk rá, szerettük volna, és mindent elkövettünk azért, hogy ez így alakuljon. 90% esély van erre, hogy ez így fog alakulni, de minden megteszünk a hátralévő két mérkőzésen, és hogy bebiztosítjuk a helyünket a döntőbe.
Ez a 90% egy pont kell még ezen a két mérkőzésen. Nyíregyházára mentek, az egy igazi kiélezett rangadó lesz. Mi kell majd ott, hogy meg legyen akár már ott a döntőbe jutás?
Azt gondolom, hogy ugyanilyen alázat és kitartást, ők is hasonló képességű csapat, mint mi. Reméljük, hogy a nüanszok fognak dönteni, és akkor mellénk állnak, mint a szezon elmúlt előző X meccsén a Nyíregyháza ellen.
Az elit világbajnokságra hangoló magyar férfi jégkorong válogatott tegnap 3-2-re kikapott Szlovénia vendégeként. A nemzeti együttes jövő szombaton Finnország ellen kezdi majd a VB-t. Fucsovics Márton az első, még Udvardi Panna a második körben búcsúzott a római salakpályás tenisztornán. Fucsovics meccsét eső miatt szerdán félbeszakították, majd tegnap folytatták, de a magyar játékos végül 6-4-6-3-ra kikapott a horvát Dino Prismic-től. Udvardi Pannát pedig a 21. helyen kiemelt Elis Mertens győzte le 2 játszmában. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Műsorajánlat. Nagyok.
A foci iránti oldhatatlan szenvedélye vezette mindig. 40 év alatt több ezer sporteseményről, világbajnokságról tudósított szerte a világban. Kivált nagy szakértelemmel kommentálta az olimpiai aranyérmeket, de a közélet sem hagyta sosem hidegen. Vendégem a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével, életműdíjjal és a Magyar Olimpiai Bizottság médiadíjával elismert Vas István Zoltán, sportriporter, újságíró, rádiós. Várja önöket a beszélgetőtárs, Völgyi Tóth Zsuzsa.
Nagyok, arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban.
Az országgyűlés alakuló ülésének közvetítése. Május 9-én 10 órakor az M1-en, a Dunán és a Kossuth Rádióban.
Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
Azt hiszem, ha újra születnék, semmi más nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, amit csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
Jó reggelt, Magyarország! Törőcsik Zsolttal.
Napi jegyzet című rovatunk következik, amelyben ezúttal Devics Márton, a Bartók Rádió csatorna igazgatója osztja meg a gondolatait önökkel.
Napi jegyzet.
Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. A Biblia szerint az ember azért kapta örökül a földet, hogy művelje és őrizze. Rendben is van. És sokan szeretnénk ennek az isteni parancsnak megfelelni, de hogyan tegyük jól? Hiszem, hogy a művészetek, és benne a zeneművészet eszköze egyfajta szellemi, lelki földművelésnek, ha betartjuk a teremtő szabályait. Eszembe jutnak muzsikus édesapám intelmei. Kérlelhetetlenül a minőségre törekedni. Mindig az értékesebbet választani, akkor is, ha nehezebb út vezet hozzá. Nyitottnak lenni az újra, kutatni, felfedezni. Jottányit sem engedni a rutinnak, annak, ami felszínes, talmi vagy olcsó trükk, és soha egy kicsit sem áldozni a legmagasabb színvonalból a csábító népszerűség oltárán. Mérásni és csúcsokat ostromolni. Hittel, szeretettel, erővel, ésszel, szívvel és lélekkel szolgálni a közönséget lankadatlanul. Valóban a legnagyobb muzsikusoknak is lehet mindez művészi aszpoétikája. De gondolkodhat így egy komoly zenei rádió is, ezen elvek alapján meghatározva műsorpolitikáját, arculatát. A Bartók Rádió csapata hosszú évek óta minden energiájával és tudásával szeretne ezen a keskeny ösvényen maradni, ami persze sokszor nagyon nehéz. A nagyvilág inkább más követelmények szerint sodródik, más dolgokat tart jó iránynak vagy követendő mércének. Hatalmas öröm számomra, hogy mindazok a művészek, akiknek az elmúlt héten a BMC-ben átadhattuk immár második alkalommal 11 kategóriában a Bartók Rádió zenei díjait, egytől egyik tanúsíthatják, ugyanezen a keskeny ösvényen haladva élték, élik meg a zenei pályájukat, a hivatásukat, és mindannyian azért tartják a Bartók Rádió díját nagy megtiszteltetésnek, mert Bartók neve kötelez, egy őról elnevezett elismeréshez muszáj méltónak lenni. A Bartók Rádiónak pedig az a legnagyobb ajándék, hogy a kitüntetett művészek visszajelezték, sokat hallgatják műsorainkat. De jó is tudni ezt. Hallgatóinktól sok kedves visszajelzést szoktunk kapni, és amit csodaként élünk meg, hallgatótáborunk hosszú évek óta stabil, noha jóval többen vannak az idősebb korosztályból. Ez azt jelenti, hogy az emberek az évek során megérnek a komoly zene szeretetére, és életük egy pontján sokan csatlakoznak a Bartók Rádió rendszeres hallgatóihoz. Sokan idegenkednek Bartók zenéjétől, mondván nehéz befogadni. Noha biztos vagyok benne, hogy aki igazán átadja magát neki, valóban nyitott szívvel és füllel, érzékeny, finom odafigyeléssel, az nem maradhat tőle érintetlen. Azt Bartók magához vonza és elvarázsolja. Talán így van ez minden úgymond komoly zenével. Sokaknak idő kell hozzá, hogy értsék, szeressék, vágyjanak rá. Ez a szó, komoly zene, gyakran vitatott kifejezés. Egy általam igen nagyra becsült és tisztelt, kiváló fiatal zenekar egyenesen reklámkampányt épített erre a szlogenre: komoly zene nincs, csak zene van. Nos, van ebben igazság. Én azonban vigyáznék ezzel a jelmondattal egy olyan világban, ahol lassan már alig lehet valamit komolyan venni. Ne tegyünk egy polcra mindent Bachal, Mozarttal, Liszttel vagy Bartókkal. Szerintem komoly zene igenis van, rendben tőlem hívhatjuk klasszikus zenének. Értsük ezen most a legmagasabb rendű és rangú muzsikát és zenei előadó művészetet vagy zeneközvetítést, és tegyük a szellemi lelki földművelés fiókjába, amely Bartóké, a Bartók Rádiójé és a Bartók Rádió zenei díjával kitüntetett művészeké, akikkel együtt igyekszünk a fény felé azon a bizonyos keskeny ösvényen. Önökkel is együtt, kedves Kossuth Rádió hallgatók!
Devics Márton, a Bartók Rádió csatorna igazgatója osztotta meg a gondolatait önökkel napi jegyzet című rovatunkban, amely visszahallgatható a híradó.hu és a mediaclick.hu oldalakon.
BKK Info.
Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést Zuglóban a Róna utcában, a Szugló utcánál, illetve a 15. kerületben a Károly Sándor úton a Közvágóhíd utcánál. Ezen a hétvégén az M1-es metró a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótló busszal lehet majd utazni karbantartás miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
Autós percek.
Baleset történt az M0-as autóúton, az M2-es autóút közelében a Megyeri híd felé. A 73-as kilométernél szalagkorlátnak hajtott egy személyautó. Sok a törmelék a burkolaton, a torlódás pedig jelenleg 4 kilométeres. Két autó ütközött az M2-es autóúton Budapest felé Vác és Szödliget között. A 36-os kilométernél a külső sávba kell sorolni. Gyorsan nő a torlódó kocsisor, most nagyjából 2 kilométeren araszolnak az autók.
Időjárás jelentés.
Sok napsütésre számíthatunk, kevés gomoly felhő mellett, északkeleten lehetnek záporok. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. 8:30, rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban Garami Zsuzsa.
Holnap alakul meg az új országgyűlés. A program 10 órakor Sólyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. A korábbiaktól eltérve már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is, Magyar Pétert. Lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségről Mellétei Barna Márton. Mint fogalmazotta, az ország és a Tisza kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha olyan szakember törti be a pozíciót, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Mellétei Barna Márton jelölését sokan azért bírálták, mert Magyar Péter sógora. Az új jelöltet ma jelentik be. Távozik posztjáról az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője. Révész János közölte, úgy tartja etikusnak, ha lehetővé teszi, hogy az ágazat új vezetése mi hamarabb az általa legalkalmasabbnak ítélt vezetőt bízza meg a feladattal. Hamarosan a német nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik az érettségi, középszinten több mint 10 000-en, emelt szinten mintegy 3 000-en írják meg a feladatokat. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt rendeznek a fővárosi Kincsen Parkban. A mától vasárnapig tartó eseményen ügető és agárversenyek, női amatőr, Európa-bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket. Pályakarbantartás miatt változik az elővárosi menetrend a hétvégén. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvarról Angyalföldre, a Veresegyházi vonatoké pedig Rákospalota Újpestre kerül át. A Szobi vonalon csak a Z70-es vonatok és minden második S70-es megy be a nyugatiba, a többi Újpestig jár. A híradást Berente Marian szerkesztette.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. nrme.jegy.hu.
Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
Próbálja ki a Maxentiszt, az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt.
Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a Jó reggelt Magyarországban.
A vonalban pedig Németh László, a növekedés.hu elemzője, akitől megtudjuk a legfrissebb tőzsdei és pénzpiaci híreket. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat. És gyengüléssel zárt tegnap New York, a Dow Jones 6%-kal, az S&P 500-os 4%-kal lett kevesebb, a Nasdaq Composite 1%-kal esett. A New York-i Nemzetközi Kereskedelmi Bíróság törvénytelennek ítélte és hatályon kívül helyezte a Donald Trump amerikai elnök által februárban a világ minden tájáról az Egyesült Államokba érkező importárukra kivetett 10%-os vámot. A bíróság megállapította, hogy Trump félreértelmezte a vámot alapjául szolgáló kereskedelmi törvényt. Másfél éves mélypontjára fontonként 2,7 dollárra esett tegnap az arabika kávé jegyzési ára. A Reuters összefoglalója szerint a brazil kormány idén rekordszintű termést vár, ugyanakkor az ágazat rendkívül kitett az importált ásványi műtrágyák áringadozásának. Brazília műtrágya igényének 85-90%-át importból fedezi, és az iráni háború miatt a beszerzési költségek meredeken emelkedtek. Európában nem volt jó a hangulat, tegnap mínuszban zártak a fő nyugat-európai indexek. A londoni FTSE 1,6, de a frankfurti DAX 1, a párizsi CAC 40 1,2% mínusszal zárt. Milánó 8, Madrid 2%-os index csökkenést produkált. A Pandora dán ékszergyártó az elemzők által vártnál kedvezőbb kamat és adófizetés előtti eredménnyel, és a vártnál nagyobb bevétellel zárta az első negyedévet. A koppenhágai székhelyű cég negyedéves forgalma 1,1 milliárd dollárra csökkent, de így is felülmúlta az elemzői várakozásokat. Az árfolyam ingadozásoktól és vállalati akvizíciós hatásoktól megtisztított organikus bevétel növekedés 2% volt éves összevetésben. Nem támogatja Szerbia, hogy egy frissen alapított szerb vállalat megszerezze a NIST, a szerbiai kőolajipari vállalat többségi tulajdonát, ezt közölte a szerb államfő. A cég a hírek szerint 2 milliárd eurót ajánlott a Gazprom Neft orosz cég részesedéséért, ami nagyjából a duplája a MOL ajánlatának. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os csökkenéssel 135.138 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 20,3 milliárd forint volt, a vezető papírok a MOL kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. 205,1 milliárd forint volt az idei első negyedévben a MOL csoport tisztított kamat, adófizetés és amortizáció előtti eredménye. Az előző év azonos időszakában elért 318,8 milliárd forint után. A Bloomberg írása alapján már a következő hónapban napirendre kerülhet idehaza az alapkamat csökkentése, a forint idei 8%-os erősödése, az euróval szemben ugyanis mozgásteret biztosíthat ehhez a lépéshez, illetve egy személyi hír, az Európai Bankfelügyeleti Hatóság új igazgató tanácsi tagjává választotta Sikos Tompa Leventét, az MNB pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnökét. Végül, de nem utolsó sorban nézzük, hogy teljesít a forint. 1 euró 356 forintba és 78 fillérbe, egy amerikai dollár 303 forintba és 96 fillérbe, egy svájci frank 389 forintba és 78 fillérbe került ma reggel a bankközi devizapiacon.
Németh Lászlót, a növekedés.hu vezető elemzőjét hallották Pénzbeszél című rovatunkban.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
8:09, pontosan egy éve foglalta el Szent Péter trónját 14. Leó pápa, akiről akkor azt mondták, hogy egyrészt megtestesíti a folytonosságot Ferenc pápa gondolataival, másrészt egy kicsit a szó pozitív értelmében véve konzervatívabb irányba vezetheti a katolikus egyházat. Hogy mi a mögöttünk hagyott egy év mérlege, azt Molnóstori László esperes plébánossal vitatjuk meg a következő percekben. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Melyek azok a szavak, amelyek először eszébe jutnak, hogyha ezt az egy évet jellemezni, értékelni kellene?
Hát nekem rögtön eszembe jutnak azok a szavak, amik az első szavai voltak az újonnan megválasztott Szentatyának, pontosan egy évvel ezelőtt, mert 14. Leó pápa Jézus Krisztus szavaival köszöntötte az egybegyűlteket, a sok-sok érdeklődőt ott a Szent Péter téren, azt mondta, hogy békesség nektek. Ezek a feltámadott Jézus szavai, aki tényleg a békességet kívánja nekünk, és Leó pápának az egy éves működése során én azt láttam, hogy ő a békességre törekszik, de nem is csak a politikában, vagy nem is csak a harcmezőkön, hanem békességre a szíveinkben, békességre a családjainkban, békességre abban, hogy kiegyensúlyozottan és egységben éljünk. És a jelmondat is, amit választott, hogy latinul úgy hangzik, hogy in illo uno unum, ez magyarra kicsit nehézkesen fordítható, de olyasmit jelent, hogy ő benne az egyben, tehát Istenben, egyek vagyunk, és erre az egységre törekszik Leó pápa. Én ezt látom benne, hogy folytatja azt a sok jót, amit Ferenc pápa tett, tehát a szegények szeretete, kiállás a társadalmi igazságosság mellett. Egy emberarcú, egy bárányszagú egyházat szeretne, és a bíborosok is egy olyan szemét választottak Ferenc pápa utódjául, Leó pápát, aki nem annyira egy, nem tudom, politikus vagy médiasztár, hanem egy igazi lelki pásztor, aki szeretne közel lenni az emberekhez, és az egységet testesíti meg, aki egy spirituális vezetője lehet az egész világnak.
Egyébként nagyon érdekes, hogy ez rengeteg gesztusából látszódik, hogy ő nem az a médiasztár alkat, hanem egy sokkal, azt is lehet mondani, hogy egy szerény karakter, és nagyon sok történet is szól erről, hogy ez hogyan testesül meg a mindennapokban. De a békességet, hogyha már említette, ez az egyházon belül sikerült-e ezt jobban megteremteni, mert azért azt tudjuk, hogy Ferenc pápa reformtörekvéseivel kapcsolatban azért voltak ellenállók az egyházon belül is.
Ferenc pápa bizonyos értelemben egy proféta volt. Neki óriási gesztusai voltak. Ő nagyon karizmatikus vezető volt, és ő rettentően élvezte azt is, hogy néha ilyen kicsit ilyen összekacsintós módon, vagy néha kicsit talán merem használni ezt a szót, ilyen polgárpukkasztó módon is olyan dolgokat bedobott akár szóban, akár gesztusokban, amikre mindenki fölkapta a fejét. És ez nagyon jó, hogy így volt. Leó pápában most azt látom, hogy ő folytatja ezt az utat, de jóval megfontoltabban. Tehát ő egyházjogász végzettsége van, és tényleg szeretné az egységet megteremteni. Ferenc pápa, ő tövig nyomta a gázt az egyházban, én kicsit úgy érzem, hogy az alatt az évek alatt, amíg ő vezette az egyházat, nagyon sok minden történt, sok minden változott, sok ajtó kinyílt, és most Leó pápánál egy kis megfontoltságot érzek, de ez semmiképpen nem egy visszafordulás, hanem talán azzal is összefüggésben van, hogy ő hát a pápák között rendkívül fiatalnak számít. Tehát amikor megválasztották őt egy évvel ezelőtt, még 70 éves sem volt, most már betöltötte a 70-et, de hát nagyon jó egészségi állapotban van, sportos, rendszeresen sportol, és hát emberi számítás szerint azért most ez egy hosszabb idő is lesz, amíg ő vezetheti a katolikus egyházat, úgyhogy még sok ideje van arra, hogy megvalósítsa azt, amit fontosnak tart.
Hát és igen, azért az egy érdekes kérdés, hogy most nem is az intézményrendszerről beszélve, de azért ez egy óriási közösség, több mint 1 milliárd hívő. Tehát itt azért a változásoknak, hogyha történnek, azoknak mennyire kell szervesnek lenniük, mennyire kell olyannak lenniük, amit ez az óriási közösség elfogad, és amivel konszenzust lehet teremteni.
Az egyház egysége nagyon fontos, és valóban nagyon különbözőek az emberek, különbözőek a társadalmak, mondjuk itt a fejlett világban, Európában, Nyugat-Európában, Észak-Amerikában, és teljesen más a helyzet mondjuk Afrikában, vagy ismét más Dél-Amerikában. És azt hiszem, hogy amikor Prevost bíboros, tehát 14. Leó pápát megválasztották, minden bizonnyal, ez is egy nagyon fontos szempont volt a bíborosoknak, hogy olyas valakit válasszanak, akinek több kontinensen, sőt, több féltekén van tapasztalata, hiszen Észak-Amerikában született, szolgálatában nagyon sok időt töltött Dél-Amerikában, Perúban, és európai tapasztalata is van, hiszen a pápává választását megelőző éveket Rómában töltötte. Még egy érdekesség, ő az első pápa a világtörténelemben, akinek van közösségi médiás múltja. Tehát bíborosként, püspökként ő nem nagyon aktív volt, de azért néha megszólalt akár a Twitteren, és amúgy egy visszafogott kommunikációt folytatott, tehát ebből is látszik talán a személyisége, hogy szerkesztő úr is említette, hogy valóban nem az a médiasztár, de szerintem mindent megtesz annak érdekében, és megítélésem szerint jól is csinálja, hogy egy mosolygós, szimpatikus, szerethető arcát mutatja az egyháznak. Azt érzem benne, hogy ő tényleg az emberekért él, nem saját maga a fontos számára, hanem adni szeretne, békét teremteni szeretne, segíteni szeretne.
Igen, és ugye annak fényében is érdekes azért ez a visszafogottság, hogy az elmúlt egy évben elképesztő média figyelem övezte az ő tevékenységét és az egyház tevékenységét.
Hát jól emlékszem a pápa választásról, ugye pont egy éve volt, ez nem csak egy egyházi esemény volt, ez egy világtörténelmi, egy média történeti esemény. Hát mindenki figyelte a kéményt a Sixtusi kápolnak tetején, hát 0-24-es streamelés volt, és talán emlékszünk még a Sirály családra, aki ott anyázott a kémény környékén. környékén kicsit hiányoznak is a drága sirályok, de tényleg ez egy olyan nagy figyelem volt, és úgy örültem, akkor bárkivel beszélgettem, mindenki kérdezgetett a pápáról, ez volt a téma az utcán, ez volt a téma, amikor taxival vittek egyik stúdióból a másikba, mert akkor sokat kellett megszólaljak, és valahogy megmozgatta az egész társadalmat. Nem csak a hívőket, hanem mindenkit, és ez nagyon fontosnak tartom, mert a pápának szerintem a katolikus egyházon túl is van egy szerepe, hiszen bizonyos szempontból ő a világ lelkiismerete, akire érdemes hallgatni, és úgy gondolom, hogy Leó pápa igen kiválóan megfelel ennek a feladatnak.
Egyébként valóban érdekes, mert azért ez volt az első olyan pápa választás, ami akkor történt, amikor a közösségi média már ennyire az életünk része, de ha már a lelkiismeretet említette, a világ lelkiismeretét, azért a békesség az a külpolitikai tevékenységében, a háborúkkal kapcsolatos megszólalásaiban is nagyon-nagyon hangsúlyosan ott volt, és érdekes módon a békéért konfliktusokat is vállalt, hát azért látjuk az összeütközését akár Donald Trump elnökkel. Mennyire látja ezt most hangsúlyosnak a Szentszék diplomáciájában? Ugye ez azért Ferenc pápa idején is megvolt, de talán még annál is egy kicsit hangsúlyosabb most az elmúlt egy évben.
Igen, talán igen. Biztos, hogy nem egy radikális pacifizmust képvisel Leó pápa, ahogyan ön is mondja, vállalja a konfliktusokat, és a békért hajlandó tenni is. Tehát például nem nagyon használja azt a terminológiát, aminek pedig van története a katolikus teológiában, hogy igazságos háború. Nem szereti ezt a kifejezést, mert hogy inkább egyáltalán ne legyen háború. Azt mondta, hogy elég volt. És persze nem tagadja azt, hogy a védekező háborúhoz, tehát a jogos önvédelemhez, nem csak az egyes személyeknek, hanem hát nemzeteknek is van joga. Tehát van az a helyzet, amikor fegyvert kell ragadni, de hogy ha csak lehet diplomáciai úton, békés úton, dialógus segítségével oldjuk meg a konfliktusokat, és ne legyen többet háború, ne legyen többet vérontás. Úgy gondolom, hogy ez neki szívügye.
Ha már külpolitikáról szó volt, és ugye itt három kontinenst említettünk vele kapcsolatban, Európát, Észak-Amerikát, Dél-Amerikát, mégis most egy afrikai körútja volt az, ami véget ért áprilisban, ugye nagyon hosszan tartózkodott Afrikában, és ez is valamelyest azért tabu döntögető volt. Mi volt ennek az üzenete, vagy mi az, amit ön kiolvasott ebből az afrikai
körútból? Igen, 4 országot is meglátogatott most nem olyan régen, Algériát, Kamerunt, Angolát és az egyenlítői Gíneát, és hát ezek azért nem olyan országok, ahol mindenhol a katolikusok vannak többségben, sőt épp ellenkezőleg. Én úgy gondolom, hogy itt több minden fontos lehetett az országok kiválasztásánál. Egyrészt, hogy tényleg oda akart menni, ahol szegények az emberek, ahol társadalmi igazságtalanságok vannak, ahol kirekesztettek vannak, és szerette volna biztosítani őket a közelségükről. Aztán még egy fontos szempont, az a vallásközi párbeszéd. Tehát, hogy az iszlám világgal is keresse a párbeszédet, talán Algériában, ami egyébként Szent Ágoston földje, és a pápa pedig Szent Ágoston fia, ő maga így mutatkozott be, hiszen Ágoston rendi szerzetes, talán neki ez így lelkileg is fontos volt, hogy oda eljusson, ahol Szent Ágoston az 5. század elején hippópüspökeként élt és működött, és előmozdítsa az igazságosságot, a békét, és a vallásközi párbeszédet.
Ugye még egy utolsó kérdés, a pápának mindig az is feladata, hogy önöknek, pásztoroknak utat mutasson, hogy utána majd önök a híveknek utat tudjanak mutatni. Mi az elmúlt egy évben, ami akár önnek a legfontosabb útmutató volt a pápától?
Azt, hogy lehet úgy megfontoltan előre haladni, hogy közben Krisztusra tekintünk. Nekünk papoknak nem az a feladatunk, hogy minden problémát megoldjunk, mi nem vagyunk politikusok, Isten ments, hogy azok legyünk. Mi pásztorok vagyunk. És ahogy a pápa mondta önmagáról, úgy gondolom, hogy ez ránk is vonatkozik, hogy mi az evangéliumot kell, hogy hirdessük, Jézust vinni az emberek közé, mindezt értelemmel, de legalább ennyire fontos, hogy szívvel, szeretettel tegyük. Én ebben látom Leó pápa példáját, amit én személyesen is szeretnék követni.
És akkor ez az üzenet a végszó. Most ebben a beszélgetésben egy éve foglalta el Szent Péter trónját 14. Leó pápa. Az elmúlt egy évről kérdeztem az elmúlt percekben Monostori László esperes plébánost. Yeah. 9 múlt 5 perccel maradunk a katolikus egyháznál, hiszen hamarosan itt a nyár, ami a táboroztatásnak is a főszezonja, és a katolikus Caritas idén is több ezer rászoruló gyermeknek teremti meg a nyaralás lehetőségét. Ráadásul idén már a táborba való eljutásban is szeretnének segíteni a gyermekeknek. Ezzel kapcsolatban indítottak most egy adománygyűjtést, melynek részleteiről Zagy Varihárd országos igazgatót kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Miért pont az utazáshoz kérnek segítséget, illetve nem teljesen pontosan csak az utazáshoz, mihez tulajdonképpen?
Igazából ahhoz kérünk segítséget, és egy összefogásra hívunk, hogy ezek a táborok, amelyek közel 4000 gyermek táborozhatását biztosítják évről évre, minél jobban tudjanak megvalósulni. És ugye a hátrányos helyzetű gyermekek számára több, jobb minőségű programot tudjunk biztosítani, fejlesztések tudjanak ezekben megvalósulni, hiszen nagyon sok táborhely a Balatonnál van, de más országos, az országban más helyszíneken is megvalósulnak ezek a táborok, tudjanak más helyszínre eljutni, várlátogatás, hajókirándulás, fejlesztő programok, néptánc és egyéb kulturális programok meg tudjanak valósulni. Valamint az is egy nagyon fontos dolog, hogy ugye hátrányos helyzetű településekről érkeznek, nehéz anyagi helyzetű családokból, és hogy az utazás se jelentsen, hogy meg tudjuk ezt oldani, hogy legyen megfelelő eszközök, ruházatuk. Nagyon sokszor ez is hiányzik a táborozó gyermekek számára.
Anyagi segítséget várnak elsősorban, vagy felajánlást? Tehát, hogyha mondjuk van egy fuvarozó vállalkozó, akinek van egy busza, akkor az is segítség, ha ő mondjuk felajánlja, hogy eljuttatja a gyerekeket A-ból B-be, vagy inkább most itt kifejezetten anyagi segítséget várnak?
Kifejezetten anyagi segítséget gyűjtünk, ugyanakkor nagyon fontos lehet a tárgyi felajánlás is, úgyhogy ha ilyen érkezik, akkor igyekszünk hasznosítani a táborokhoz. Elsősorban ugye az online adományozás a Caritas oldalain, ami lehetőséget teremt, hogy célzottan tudják támogatni, vagy átutalással, vagy az adományvonal hívásával, a 1356-os vonal hívásával is lehet csatlakozni. Ezek mind-mind segítséget nyújtanak, hiszen lehetőséget teremtenek a számunkra, hogy azokat a programokat, azokat a hiányzó eszközöket meg tudjuk vásárolni, amire szükség van.
Akkor a Caritas elérhetőségein lehet tájékozódni, hogy hogyan lehet segíteni. Említett, hogy nagyjából 4000 gyermek, aki részt vesz a nyári táboroztatásban. Ez egy óriási szám. Hogyan választják ki őket, és mennyi időt, milyen táborban tölthetnek ők? Mert itt azért gondolom, hogy párhuzamosan is nagyon sok helyen zajlanak a táborok.
Igen, nagyon sokszínűek ezek a táborok, hiszen több helyszínen zajlanak, és többnyire bentlakásos táborokról van szó. Ugyanakkor több esetben napközis tábor is megvalósul, ami azt jelenti, hogy például egy felzárkózó programunkon belül egy hátrányos helyzetű településen biztosítjuk a gyermekek és szülők számára ezt a lehetőséget, akik nem tudják megoldani, akiknek nehézséget jelent, amikor a gyermekekkel el tudjanak jönni napközis táborba, de többnyire a bentlakásos táborokat tudjuk megszervezni, és évről évre több ezer gyermek táboroztatását biztosítjuk, ugyanakkor ez úgy kell elképzelni, hogy van, amikor egy plébánia önkéntes csoport a saját erejével, önkéntes munkájával szervezi ezt meg. Más esetben az országos vagy az egyházmegyei Caritas szervezetek biztosítanak egy saját táborhelyen ilyen lehetőséget. Például nekünk Balaton Akaliba van a saját táborhelyünk, ahol egész nyáron több mint 500 gyermek nyaralásra biztosított.
Ki választja ki azt, hogy kik azok a gyerekek, akik elmehetnek ezekbe a táborokba?
Mindenképpen a Caritas munkatársai, önkéntesei és szervezetei választják ki, de ez úgy működik, hogy kapcsolatban vagyunk évközben programokon keresztül a családokkal, hátrányos helyzetű településeken jelenlétpontjaink vannak, az önkéntes Caritas csoportok egész évben működnek a településeken, a Caritasnak a programjai zajlanak egész évben, és itt kapcsolatba kerülnek azokkal a családokkal, akiknek ez a helyzet is nehézséget okoz, és ott kerülnek kiválasztásra.
Említett a jelenlétpontokat, a táboroztatáson kívül van-e más, ahogyan próbálnak a rászorulóknak a nyári szünetben segíteni? Mert azért az sok családnak, ahol mondjuk dolgoznak a szülők, nehéz lehet megoldani azt, hogy egész nyáron mi legyen a gyermekekkel.
Igen, ezért jelent nagyon hangsúlyos segítséget a napközis táboroztatás, de például az ilyen jelenlétpontokon egész nyáron zajlik egy olyan iskolán kívüli fejlesztési program, amikor be lehet térni, a gyermekek ott is töltik az egész napjukat szinte nyári szünidőben ezeken a jelenlétpontokon, és ott fejlesztéseken vesznek részt, szabadidős programok. Tehát az is úgy működik szinte, mint egy tábor, de gyakorlatilag az egy másik program.
Na hát akkor a rászoruló gyermekek minőségi táboroztatásához lehet hozzájárulni, erre gyűjt, ugyanis a katolikus Caritas, a Caritas különböző felületei megtalálhatják, hogy hogyan segíthetnek. Zagy Varihárdot, a katolikus Caritas országos igazgatóját kérdeztem a részletekről. 5 perc múlva pedig 9 óra, ami azt jelenti, hogy véget ér a Jó reggelt Magyarország, és kezdődik a délelőtt. Balog Tamás számít majd a figyelmükre, és el is mondja nekünk mindjárt, hogy milyen témákkal.
Szervusz, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Tippelj, hogy a kisgyermekek, illetve tinédzserek naponta hány órán keresztül bámulják a képernyőt, jaj, legyen az tablet, monitor, telefon.
Hát nagyon sok, pont olvastam, hogy már a másfél évesek is ilyen nagyjából egy órát. Szóval ennél gondolom, hogy jóval több.
Jóval több. 5 és 8 óra.
Jézusom.
Hagyok időt feldolgozni mindenkinek.
Egy munkaidőnyi.
Konkrétan egy munkaidő, így igaz. Úgyhogy ezzel is foglalkozunk majd, mert egy nagyon komoly összefogás jött létre ennek kapcsán, hogy már kisgyermekkortól, ahogy te is említetted, már az egyéves kortól kezdjék el visszaszorítani, hogy egyszerűen ne legyen a napi rutin része az, hogy telefon a kézbe, és akkor nyugszik meg a gyermek. De amivel kezdünk, ugye melanoma világnapja volt hétfőn, minden május első hétfője a melanoma világnapja, és ennek kapcsán bemutatunk majd egy speciális, nemzetközileg is elismert szűrési módszert, mert nem nagyon járunk szűrésekre. Viszont ha ezt a fajta szűrési módszert valaki bevezeti az életébe, napi rutinjába, belegondolunk, évente, két évente kell menni, akkor nagy valószínűséggel megelőzhető a bőrrák.
Na hát fontos témák, tehát a képernyőidőhöz még csak annyi, hogy nálunk a hangos könyv például nagyon bejött képernyő helyett, amikor utazunk autóban. Ha már a feleségem vagy én kifáradunk a mesélésben, akkor a hangos könyv az mindig tuti tip, akár a képernyő helyett is.
Köszönjük,
de akkor
szépen.
Bővebben 9 óra után Balog Tamással a délelőttben. Mi pedig most búcsúzunk a Jó reggelt Magyarország stábjának nevében, Dian Gergő, Bényi Csaba és a szerkesztő Pap János nevében is köszönöm az egész heti figyelmüket. Törőcsik Zsoltot hallották, szép napot, szép hétvégét kívánok. Viszont hallásra!
Nem ajánlott. Reklám.
Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával világjáró művészek várják Önöket május 13-án a Régi Zeneakadémián, ahol Baráti Kristóf és Kondorosi Karolina játssza Móricz Moszkowski, Prokofjev és Sosztakovics darabjait hegedűn, Julien Contant zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
A hólyagrák hazánkban az 5. leggyakrabban előforduló daganatos betegség. Ön is érintett lehet, ha időnként véres a vizelete. Fokozott a kockázat, ha dohányzik. Ne várjon! Ha véres a vizelete, forduljon orvoshoz. A hólyagrákról bővebb információt olvashat az urodoki.hu oldalon. Az edukációs kampány támogatója az AstraZeneca Kft.
Hány óra?
Hajnal 2.
Megint nem alszol?
Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
Próbáld ki te is a Sedaqurt.
A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
Alszol.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Reklámot hallottak.